Akkor szeretettel köszöntöm a résztvevőket, és egyrészt baromira örülök, hogy összejött ez a beszélgetés, annak kevésbé, hogy az érdeklődés mérsékelt, ennek ellenére, vagy éppen ezért különösen köszönjük azoknak, akik itt vannak ma, úgy tűnik kora reggel. Azért ragadtam magamhoz a szót, mert bár nem én fogom moderálni ezt a mai beszélgetést, hanem Száli Barbara. Én bemutatkozom, Póla Péter vagyok, és a Regényes Kutatások Intézetében dolgozom. Az elmúlt néhány évben vidéki erőforrásokkal foglalkoztam, és hát több konferenciát megjárva azért általában azzal a tapasztalattal jöttem haza, hogy az erőforrások között egy elég hangsúlyos és fontos elem a természeti elemek, vagy természeti erőforrások, és ezzel elég, miközben nagyon sok vita van e körül, nem nagyon találkoztam azzal, hogy ez a téma igazán milyen bevonódott volna, különösen ilyen vitatkozós beszélgetés formában ezekre a tudományos konferenciákra. És hát ez egy falu konferencia. Én valamikor, hát talán lassan 10 éve ismertem meg Barbarát, akkor ő önkormányzati vezető volt, polgármester. Egy kutatás során egy interjút készítettem vele, és aztán most, hogy jött ez az ötlet, hogy beszélgessünk már a természeti erőforrások ügyéről, akkor megkerestem őt, be fognak a kollégák majd itt külön mutatkozni, és akkor jött ennek az ötlete ennek a szekciónak, hogy beszélgessünk erről. Úgyhogy én most átadom a szót Barbarának, aki köszönöm is, hogy moderálja majd a beszélgetésünket.
Én is nagyon szépen köszönöm, tisztelettel, szeretettel köszöntöm Önöket és a kedves online vendégeket, hallgatókat. Péter, köszönöm a kedves szavakat, és köszönjük a szervezőknek, rendezőknek, hogy itt lehetünk ma. Számomra ez egy kicsit hazai pálya, megemlíthetem, hogy szüleim itt ismerkedtek meg az orvosi egyetemen, édesapám pécsi, úgyhogy mindig nagyon szívesen jövök, nem csak Péter és munkájuk intézetük munkája miatt, hanem mert családi kötelékek is vonzanak ide. Úgyhogy számomra ez egy dupla öröm. Péter, hadd kérjelek meg, hogy az én prezentációmat akkor indíts be, ez a Pécsi Falu Konferencia. Köszönöm szépen. Igen, azért is kapcsolom ezt be, mert egy kicsit egy ilyen háttérrel teszem ezt, ha megengedik. Én humánökológus vagyok, és a regionális fenntartató fejlődéssel foglalkozom most már több mint 20 éve. Péter itt kicsit autolt, hogy igen, voltam, van már így ilyen szinten múltam is, hogy igen, vezethettem már községet, települést is, tanuló térség projektjeim mennek, csak hogy lássak egy kicsit, hogy szakmailag hogy is kapcsolódunk ahhoz, hogy falu, hogy vidék, hogy ez egy olyan konferencia, amiben mi is úgy gondoltuk Péterrel előzetes beszélgetések mentén, hogy jó lenne azt a jó gyakorlatot, vagy egyszerűen azokat a példákat is idehozni, ahol az, ahol természetről beszélünk, természeti erőforrásokról nagyobb hangsúlyt kap. Tudom, az egeret is, esetleg, ha átadnál, köszönöm szépen, és be is mutatnám akkor a kedves pódium résztvevőket, melyiket kell megnyomnom? A balt? Tehát a helyes természeti erőforrás gazdálkodás lehetőségei a mi szemünkbe egy kicsit alul értékeltek, talán kevésbé szóvá tett téma, és ezért kimondottan örülök, hogy olyan szakértőkkel és gyakorlati emberekkel ülhetek itt, akik ezt a részét, hogy természet, természetközeliség, vagy hát, hogy egy ilyen angol kifejezéssel éljek, hogy nature-based solutions, tehát olyan megoldásokban gondolkodjunk, amelyek a természetre épülnek, tehát, hogy ilyen emberek kerülhetek itt, és őket be is mutatnám. Velünk van Törjék Gábor, aki villamosmérnök, valójában itt civilben, de amúgy meg az Egyesület Madocsáért elnöke, és testvérével együtt viszik nagy erővel azt a helyi civil érdekképviseletet, amelyről majd itt a pódium beszélgetésben is szó lesz. Akkor itt van velünk dr. Kovács Tibor, ő zoológus, természetvédelmi szakértő és a Magyar Biodiverzitás Kutató Társaság elnöke. Péter ugye már itt hazai játszósként vagy játszmában részvevőként bemutatkozott, és last but not least Dukai Igor, természetvédelmi szakértő, úgy mint aki a Renatur alapítója, ügyvezetője, és mindannyiunk itt, tehát egy más-más szögből fogok megvilágítani kicsit ezt a dilemmát, hogy miért is kell erről beszélnünk, talán ez a legnagyobb kérdés. A vita indító előadásra megkérném, hogy Péter kerítsen időt. Itt még azért fellistáztam azoknak, akik talán nem annyira ismeretesek ebben a témakörben, hogy mi is az, hogy nature-based solution, hogy valójában természetvédelemről, fenntartható kezelésről, természetes ökoszisztémák, élőhelyekről van szó, ebben szerepet kap a biológiai sokféleség, a társadalmi kihívások és az emberi jólét, vagy ahogyan már sok helyen mondják, jól lét. És akkor nyugodtan kapcsolját a tiédre.
Köszönöm szépen. Előzetesen annyit, hogy azért előadás, jó, nevezzük előadásnak, inkább néhány diát fogok felvetíteni, ami gondolatébresztő, meg talán segít megérkezni a beszélgető társakat és a közönséget is. Először is, én azért... ezt nem akarom elhagyni, ugye?
Nem tudsz kérni, eszkép. Segítek, várjál, te marad. Innen már akkor.
Ezt a címet adtuk ennek a panelbeszélgetésnek, hogy helyes erőforrásgazdálkodás. És amikor a természeti erőforrásokkal kezdtem el foglalkozni, akkor rögtön elég világosan jött szembe velem az, hogy hát ez egy rendkívül konfliktusokkal terhelt terület. Jó néhány kérdést felvett. Az első kérdés rögtön az egyébként, hogy, és ilyen vitába bele is futottam nem egyszer, hogy egyáltalán szabad-e használni ezt a kifejezést, hogy erőforrás a természeti elemekre. Egyébként szerintem szabad és kell is. A másik, hogy lehet-e ezeket a természeti, akkor már használom erőforrásokat, felhasználni a termelési, fejlesztési folyamatban. Főleg a kérdés az, hogy milyen mértékben és milyen módon. És persze az is egy kérdés, és elég hangsúlyos kérdés, hogy ki fog erről dönteni. Ki fogja eldönteni, hogy mit, milyen mértékben. Tudjuk persze, hogy formálisan ki dönt, de hogy ezt a döntést milyen módon befolyásolják, erre milyen hatás van, az majd egy felétek is lehet majd egy kérdés. A alapvetések között ugye arról beszélek, és ez a megérkezéshez is szükséges, hogyha egy térségről beszélünk, és most falukonferencia legyen, ez egy rurális térség. Ebben a térben vagyunk, ennek vannak különböző erőforrásai, köztük persze a természeti erőforrások. Van egy társadalmi kontextus, ami ezt körülveszi, hogy a szereplők között milyen kapcsolatok vannak, és kik azok a szereplők, akik ezeket a természeti erőforrásokat mozgásba hozzák, felhasználják a termelési folyamatban, kik azok, akik ennek a felhasználása során képződő problémákkal, konfliktusokkal szembesülnek, kik azok, akik elviselik ezeket a hatásokat adott esetben. És hát ugye a fejlesztési dimenziónak van ez a három nagyon klasszikus elegye. Ugye van ez az ökoszociális piacgazdaság modell, amit én egyébként kedvelek. A kérdés az, hogy valóban van-e, vagy csak beszélünk róla, de ugye ott van az ökológia, az öko, a méltányosság kérdése a szoció, és a hatékonyság a piacgazdaság kérdése. A kérdésem az, hogy és amikor azon gondolkodtam, és az előbb mondtam is, hogy fel lehet és fel is kell használni a természeti erőforrásokat, akkor eszembe jutott még Madas Andrásnak a definíciója, ahol körülbelül ugyanezt mondja kicsit más szavakkal. Az, hogy egyébként a reális társadalmi igényeknél ez a reális, ez mire vonatkozik, az megint majd egy vita lehet közöttünk is akár. És És azt a kérdést tettem föl, hogy mi a tapasztalat jelenleg ezzel kapcsolatban, és az én tapasztalatom, néhány üdítő, de nagyon néhány kivételtől eltekintve az, generálisan azt látom, hogy a mai tapasztalat az, hogy a kapitalista szemlélet uralkodik. Én egyébként kapitalista vagyok, tehát nem baj. A baj az, hogy abszolút túlterjeszkedik mindenen ez az ökonomista megközelítés. Vagyis az, hogy ez a szemlélet uralkodik, mindent a gazdaság igényeinek rendelünk alá, nem számít ennek a társadalmi következménye, nem számít ennek a gazdasági, ennek az ökológiai következménye sem. És amikor visszatérek arra a kérdésre, hogy ki dönt, vagy kinek van nagyon erős hatása a döntésre, akkor azt látjuk, hogy persze a hatalom birtokosainak, sok esetben persze a tőke birtokosainak, és hogy ebben a folyamatban az állam szerepe az lenne, és majd lesz egy-két példám, amit szerintem mindenki ismer, vagy ezeknek a többségét, hogy az állam szerepe ebben a piacgazdaságban alapvetően az lenne, hogy ahol csak lehet, hagyja a piacot működni. Viszont vannak olyan helyzetek, ahol neki a társadalmi szempontokat kellene nagyon erősen érvényesíteni, és ahol az ökológia szempontjait kéne nagyon erősen érvényesíteni. És nagyjából nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, ahol a pénz megjelenik, ott erőteljes hatást tud gyakorolni a rendszerre. De most összeállítottam egy ábrát, amit nem fogok most kielemezni, csupán arra szeretnék utalni, még beteszek egy fontos elemet, hogy ahhoz, hogy a térség szereplői, az érintettek valóban bele tudjanak folyni ezekbe a döntési folyamatokba, ahhoz egy erőteljes partnerség, participáció részétel kell, érdekegyeztetésre, érdekütköztetésre van szükség, ennek kell a feltételeit megteremteni, azért, hogy aztán egy helyi fejlesztési stratégiából, ami a helyi erőforrásokra minél nagyobb mértékben célszerű, hogy építsen, különböző projekteket kéne kiválasztani, és melyek legyenek azok a projektek, amelyek pirosat kapnak, és melyek lesznek azok a projektek, amik zöldet kapnak. Szóval én most azt látom, hogy ebben elég kicsi a helyi társadalomnak az érdemi beleszólása, és a kérdésem majd felétek az lesz, hogy ti hogy látjátok ezt, a másik pedig, hogy egyáltalán mit lehet tenni egy kis közösség esetében annak érdekében, hogy valami elinduljon, hogy ezt a túlzott ökonomista szemléletet az ökológikus modell felé vigyük el. És az utolsó, ez csak egy ilyen előzetes felvetés, hogy én miket gondolok, csak ilyen nagyon nagy vonalakban. Az érdekek nyílt ütköztetéséhez az kell, hogy a beleszólás jogát valamennyire biztosítsuk. Itt majd a Gábornak némileg megismerve a munkáját, biztos tud ehhez kapcsolódni majd, hogy milyen módon tudnak ők beleszólni a dolgokba. Hogy növelni kéne a bizalmat állampolgár és a hatalom között, sőt a hatalom különböző szintjei közötti bizalmat is. És hát ehhez a helyi közösségeknek az erősödése szükséges. Köszönöm szépen, és átadom nektek a szót, hogy aztán most váljon ez egy beszélgetéssé.
Köszönöm, én akkor az egeret csak azért kérném vissza,
mert... És akkor én meg lehet, hogy ízképtelem adta.
Jó, megköszönöm. Számomra is csak egy kis segédeszkő ez a vetítés, hogy lássuk, hogy milyen gondolatok mentén tudunk haladni, és mindjárt láttam is, hogy hol is voltunk. Itt. Bocsánat. Tehát a Nature Based Solutions, és én köszönöm Péternek ezt a felvezetőt, ugyanis ha csak a saját munkámról beszélek, a legtöbb érdeksúrlódás az ökológia és az ökonómia, tehát a természet, akár védelem és a gazdasági oldal közt játszódik le. Az én munkám ott a súrlódási területeken folyik elég izgalmasan, de engedjétek meg, hogy akkor körbeadjam ezt a kérdést, amit Péter feltett. Hogyha most így a munkátokra tekintetek, ugye kutatók, gyakorlati természetvédelmi szakértők, civil érdekképviselet nevében vagytok itt, ha most egy ilyen tengelyt vázolnánk fel, ahol az egyik, a tengely egyik végén az ökológiát, a másik végén meg a gazdaságot helyeznénk el, akkor Mi a tapasztalatotok? Melyik irányba lejt a pálya? Vagy esetleg van-e egyensúly? Talán Péter, hadd kérdezelek meg téged először. Így a munkáddal, kutatói tevékenységgel kapcsolatban, és utána szívesen körbeadom ezt a kérdést.
Hát, hogy most direkt nem rakok bele egy harmadik dimenziót, hogy még a társadalmi dimenziót is bele keverjük, akkor nagyon csak ezen az ökonómia, ökológia vonalon. Egyrészt mondjuk kezdtem azzal a bevezetőben, hogy vannak azért üdítő kivételek, néhány jó példa, és ezek viszont szerintem rendkívül lokás, nagyon kevés ahhoz képest, hogy, hogy mondjuk mi az én reményem ebben. De volt egy rúres kutatásunk, ahol ugyan a megújuló energiaforrásokra helyeztük a hangsúlyt, de azért valamiféle átfedés volt, és ott azt figyeltem meg, ott megvizsgáltam 13-4 helyi akciócsoportot, hogy ott a helyi vidékfejlesztési stratégiában ezek milyen módon jelentek meg. És azt néztem, hogy az adottságok vagy a lehetőségek között, tehát ez a klasszikus SWOT-analízisekben szinte mindenütt megjelent az, hogy hát mi ebben nagyon jók vagyunk, ebben óriási lehetőségeink vannak. És akkor mentem lejjebb, és akkor megnéztem, hogy intézkedések szintjén és projektek szintjén ebből mi valósul meg. És persze nyilván lehet azzal magyarázni, hogy különösen, hogyha ezek megújuló energia forráshoz kapcsolódnak, akkor ezek drága projektek, és azért a líder nem arról volt híres, hogy iszonyatosan komoly beruházásokat finanszírozzon, de mégiscsak ez látszott, hogy mire elérünk a projektekig, addigra ezek az ügyek, mondjuk rövid ellátási lánc, meg helyi termék, ezekben az esetekben megmutatkoznak. Ez az egyik, tehát ez egy kicsit elmozdítja ezt a skála ottmétert. A másik oldalon meg látjuk azokat a jellemzően egyébként, engem mindig megdöbbent, hogy az állam olyan beruházásokat támogat meg, amit szerintem vagy tiltani kéne, vagy megdrágítani valamilyen szabályozó rendszerekkel, mondjuk tudom, Balaland. Talán klasszikus példa. És akkor ennek megint csak van pozitív eleme, hogy látunk olyan projekteket, amikor a civil ellenállás az akár képes komoly fejlesztési projekteket megakasztani, de azért többnyire azt látjuk, hogy nem.
Hát nem, akkor nem egy ilyen kacskaringot írtál, ez már nem is tengely, ez már egy ilyen hullámvonal majdnem. Átadnám a kérdést Tibornak. Tibor, te nem csak a Magyar Biodiverzitás Kutatótársaság elnökeként, tehát egy jelentős civil szervezet vezetőjeként, hanem természetvédelmi szakértőként is számos olyan példával találkozol, ahol ez a kérdés, amit különben alcímként fogalmaztunk meg itt a panelnak, hogy gazdasági fejlődés és környezeti haszon, tehát hogy ez a nyerő-nyerő, ez a win-win helyzet akár előállhat-e, te ezt hogy látod? És amikor előzetesen beszélgettünk, akkor említettél egy jó példát, ha ezt itt akkor hozhatnám. Hát egy jó példát arra, hogy ezt egy kicsit közelebb hozzuk a kedves közönség hez az érdi példát.
Belevághatunk mindjárt az érdi példába. Azért fölvezetésnek annyit szeretnék mondani, hogy én szerintem nagyjából itt, ha most végigvennénk ezt a kört teljesen, amit elindítottál, szinte mindjárt úgy vagyunk vele, hogy valószínűleg a munkáink során azért nagyon erősen azt az élményt éljük meg, hogy ez a skála, amire rákérdeztél, Barbara, ez azért nagyon a gazdasági érdekek irányába megy el. Én ennek egy aspektusát szeretném kiemelni, ami itt ennél az érdi jóléti tónál, vagy érdi városligeti tónál, ugye többféle fantázia néven is fut. Ez is tetten érhető volt, ez pedig a különféle ilyen, nem is tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni, emberi igényeknek a mesterséges feltámasztásáról szól. Tehát, hogy képzünk egy igényt anélkül, hogy az igény naturál természetesen meg lenne, és az emberek nem tudom én, pszichés megélése, miután ezt megkapják, ez valahogy egy kicsit igazolni látja a beruházásnak a mértékét, meg a létét egyáltalán. Ez nagyon sok esetben simán átmegy. Tehát a saját lakóhelyemen is tudnék példákat hozni kerékpárutakra, amiket nem jó helyre terveztek, de lám használják, tehát kellett. És vagy kilátók, annak a sora a Magyarországon, ami ha már ott van, ugye persze fölmászik rá az ember, és akkor jaj, már igazolva is van a léte, hogy milyen jó, hogy ezt megépítettük. Kérdés persze, ki fogja és mennyiért karban tartani. Most az érdi példa az azért lóg ki a sorból, mert ott átléptek egy olyan küszöbértéket, ahol az ökológiával való, illetve a környezettel, bocsánat, nem jó szót használtam, a környezettel való ökológiai konfliktus az gyakorlatilag egy ilyen, talán erre van jó angol kifejezés is, ez a runaway train, tehát így elszaladt a vonat, így kicsúszott a kezük közül, és gyakorlatilag kezelhetetlenné vált maga ez a helyzet, amit mesterséges igényfelkeltésből kiindulva, ködös kicsit ilyen rózsaszín álmokra alapozva, és hát nyilván valamiféle politikai haszonszerzésre irányulva próbáltak meg összehozni. Most a térképen, amit itt a hátam mögött látunk, és akkor vágjunk bele Érd esetében, vagy az érdi ügybe, egy tó látszik, amit azt hiszem 3 évvel ezelőtt kezdtek el fizikai értelemben kimélyíteni, de a terveim már jóval korábban megszülettek, és egy olyan projektnek a fő elemét képezi, ami egy hát városfejlesztés, vagy településfejlesztési koncepcióba lett így erőszakkal belegyömöszölve. Ennek a tónak a helyén korábban egy gyakorlatilag önfenntartó vízenyős terület létezett, papi földek néven, egy ökológiai terminussal, vagy botanikai terminussal kifejezve egy mocsárréti élővilág, ami egyébként, ha megnézzük a múltját, valószínűleg több száz évre visszamenőleg a leghatásosabb funkcióját töltötte be, tehát legelőként használták, benne volt a helyi életben, a tehén ott legelt, onnan származó tejet ott helyben fogyasztották, tehát működött, ahogy működnie kellett. De most ahogy a város duzzadt, ugye Érd is egyszer csak átlépett egy Rubikont így a népesség tekintetében, rengeteg kiköltöző, rengeteg eleve urbánus lelkületű ember él most már Érden, és hát egyfajta szolgáltatást próbáltak kitalálni az érdi városvezetők ennek a 70 ezres duzzadt városnak a teremére, ami nem alapoztak meg kellő hatékonysággal, vagy kellő mélységben, és hát a terv egy látványában végtelenül impozáns méretű beruházást vetett fel, és megépítették ezt a tavat. Ennek a tónak a gyakorlatilag nincs olyan eleme, ami passzolna egy kiegyensúlyozott ökológiai környezetben. Hát ott kezdődik az egész, és akkor belemehetek gondolom a technikai részletekbe, hogy ennek a tónak a vízbetáplálása gyakorlatilag két olyan kis vízfolyásból történik, aminek alig van vízhozama. Az egyik közülük közismerten időszakos, tehát nyáron mindig kiapad, és a víznek a nagy része az talajvízből táplálkozik. Olyannyira a talajvízből táplálkozik, hogy még a viszonylag messzebb levő autópályának, autóútnak is több száz méter vagy kilométeres távolságban levő autópályának és autóútnak a hatása is érződik a talajvizen. Ugye mi itt kutatás felméréseket, monitorozásokat csináltunk, és nagyon érdekes módon a megjelenő talajvízbe, ugye a kezdetektől ott voltunk, olyan kovaalga fajokat mutatott ki egyik szakértő kollégám, amik kifejezetten szikes tavakra jellemzők, ugye ez nem szikes ez a terület, viszont az autópályáknak, az autóutaknak a sózása miatt a talajvíznek a sótartalma megemelkedik, és ez lehetővé teszi az, hogy ilyen típusú élőlények is megjelenjenek. Hát eleve egy nagyon rossz vízellátottságú nem természetes már önmagában a víznek a forrása sem, illetve a víznek a kompozíciója sem természetes. Ez tovább színezte, hogy nagyon gyenge az átfolyása, még ennek a kevés víznek is. Tehát elképesztően pang a víz ebben a tóban, és ezt már korábban is mások is nem csak mi jeleztük, hogy itt egy ekkora vízfelület, ezt úgy képzeljük el, hogy több mint 200 méter az átmérője ennek a tónak, és viszonylag sekély, tehát ennek nincs meg a megfelelő átmosása, tehát egy valós és reális veszély lesz, és lett is, hogy bebizonyosodott az algásodás, aminek a megállítása, és hát kötelező szintű megállítása, hiszen jóléti tavat terveztek ide látogatóközponttal a környezetében. Ez plusz költséget fog jelenteni, hiszen a vizet át kell majd forgatni, ez technikai, műszaki pótlásokat fog majd igényelni az eredeti tervekhez képest.
És mondhatjuk akkor azt, hogy azért is térünk ki így a vízminőségre, mert valójában természeti erőforrásként az alapja ennek, amit úgy neveztél, hogy jóléti tó, tehát ennek a rekreációs központnak, amit úgy neveztek el, hogy Érdi Városliget, ilyen szép hangzatos névvel. Tehát, hogyha arra vetítünk fényt, hogy már itt az alapok sem stimmelnek, illetve nagyon-nagyon rövid időn belül még degradálódni fognak, tehát még rosszabb lesz.
Abszolút, illetve igazándiból én azóta nagyon sokat gondolkoztam ezen az erőforrás kifejezésen, amióta Péter felvetette, hogy használjuk ezt. Valójában én itt egy ilyen nagyon kiegyensúlyozatlan állapotot érzek, hogy volt egy erőforrás, amivel felvezettem, tehát egy bő vegetációjú, hát bőfűfű legelő, hogy így mondjam, tehát ami a kövér legelő, ugye ezt régen így fogalmazták meg, ami hát egyszerűen én szerintem egy időszakos gazdasági, nem tudom én, helyzetváltozás miatt, vagy társadalmi helyzetváltozás miatt kiesett a megfelelő körforgásból, és egyszerűen nem értékelte a helyi közösség, vagy a helyi városvezetés ezt a helyén, és pillanatokat felszámolta ezt a nagyon tehát könnyen önfenntarthatóvá tehető erőforrást, és megpróbálta a vizet, mint olyat, behozni az egyik erőforrás leváltására, hogy legyen egy másik.
És mondhatjuk, hogy rossz helyen?
Teljesen.
És hát rosszul?
Rossz, hát rossz helyen és rosszul működtetve. Én azt gondolom, hogy bár nem ismerem teljesen a társadalmi hátterét, de társadalmi egyeztetés biztos, hogy nem zajlott le. Gyanítom, hogy marketing procedúrát sem végeztek, hogy piackutatást sem végeztek előtte. Tehát volt egy közös elképzelés arról, hogy igen, hát nagy lesz, meg valószínűleg lesznek költségei, de az a nem tudom én, vendéglátó egység, egy étterem, vagy egy büfé, egy lángosütő, és néhány valami olyan pénzforrásszerű, vagy pénzforrást jelentő beruházás, amit itt a Jóléti Parkban elhelyeznek, az majd ezt a költséget ki fogja termelni.
Ez egy remény eddig.
Ez egy olyan remény, ami jelen pillanatban, és majd sorolok még, csak Péter közben szeretne hozzáfűzni valamit. Tehát ez most jelen állapotában, ugye az építéstől számított negyedik évben vagyunk, ez egyelőre katasztrofálisan nem jött be, és majd még mondom a következő problémákat, de egyelőre a fenntarthatóság fogalma az minimálisan nem teljesült ennél a beruházásnál. Tehát az ökológiai fenntarthatóság.
Tehát, hogyha vesszük ezt a kis listát, amit kivetítettem, hogy mi lenne jó és célszerű, abból már többet eleve kilőttek itt helyileg, és ahogy mondod, ez egy társadalmi, gazdasági témakörré vált, sokkal dominánsabban, mint gondolom, amikor ezt megálmodták, szerették volna, és ehhez viszont Péter
most én visszakérdeznék Tibortól csak egyet, ilyen rádöbbenéshez, tehát hogy Te elmondod, hogy ez nem kicsit rossz, nem kicsit hibás, hanem úgy, ahogy van egy kapitális elrontása mindennek. Akkor, amikor ezt tervezték, kitalálták, akkor abszolút nem volt jelen egy természetvédelmi szakember, aki azért fehéren-feketén lerajzolta nekik, hogy mi fog ebből történni, és inkább ne csináljátok, találjátok ki mást.
Nagyon jó kérdés különben, mert nekem is ez volt az első, amikor meghívtak ebbe a munkába monitorozni, hogy már eldöntött projektről volt szó. Tehát, hogy csináljuk a biológiai monitorozást, biológiai és vízkémiai monitorozást, de hogy a projekt az eldőlt, és hát gyakorlatilag mi, amikor megjelentünk, már a tó medre ki lett ásva, és már kezdte a talajvíz szépen feltölteni. Beszéltem azokkal a kollégákkal, azokkal a mérnök kollégákkal, akik a tervezésben részt vettek, és én azt gondolom, hogy anélkül, hogy nagyon kritizálni akarnék bárkit is, de azt gondolom, hogy ők a modellezésnél elmentek abba az irányba, mert mindig van egy kis mozgástér, elmentek abba az irányba, hogy modellezzünk úgy, hogy jó lesz. Hogy valahogy ez működni fog. Hogy valahogy majd meg lesz a pénzre. És a legelső tanulmányunkban, ami egyébként nagyon érdekes, mert valahol már megérezték az önkormányzatnál a képviselő, ennek a projekt felelőse, valahol kezdte érezni, hogy itt probléma lesz a méretekkel. Az első megbízásunk az volt, hogy az ilyen havária jellegű eseményekre írjunk megoldási képletet. Tehát írjunk egy kis kézikönyvet, hogy mi fog történni, hogy mit kell csinálni az önkormányzatnak akkor, amikor ez, illetve még az, hogy egyáltalán mi bekövetkezhet, de hogy erre adjunk képletet.
Sőt, hozzáfűzöm, hogy akár a kommunikációs térben is, hogy akkor igen, ezt hogy lehet lekommunikálni, hogy mondjuk
ne,
a lakosok.
Még erre sem volt képletük, hogy ugyanis ilyen szinten nem volt meg a társadalmi kontextusa a beruházásnak. És hát, hogy egy-két ilyen csemegét hozzátegyek, ugye nem csak a társadalmi kontextusa, hanem egészen a települési kontextus sem volt meg, és erre két ilyen tragikus példát hadd mondjak. Az egyik az volt, hogy az átadás második évében, a május, ez tavaly történt, az átadás utáni második vagy harmadik évvel, és a számokkal nem biztos, hogy pont jól gazdálkodok. Jött májusban egy hatalmas eső. Egyébként, csak úgy mondom zárójelben, ennek a tónak, amit Városligeti tónak neveznek, a hivatalos funkciója az csapadékvíz záportározó. Tehát ugye...
Igen, ez még a Google térképen is
igen, olvasható. Igen, nagyon vicces, tehát ipari létesítmények van titulálva, mert hogy erre lehetett pénzt kapni, ugye ismerjük az országban a kilátónak megépített buszmegállóknak a történetét, hogy erre lehetett pénzt kapni, és jött egy hatalmas zuhé, hogy így mondjam, eszméletlen mennyiségű csapadékkal, és ekkor derült ki, hogy a tótól északra eső kertvárosi rész, ami enyhén emelkedik, ennek a csatornázása bár megtörtént, de ez a múltban ugye egy olyan terület volt, ahol emésztő gödrök voltak végig. Ezek nem lettek felszámolva. És ez a hatalmas zuhé kimosta az emésztő gödrök tartalmának egy jelentős részét, és egyszer lezúdulva az oldalon, a domb oldalon belemosódott a tóba, és a tónak durván durván az egy negyedét, az gyakorlatilag egy ilyen tömény fekália tenger lett el, ami ugye berobbantotta később, egy kicsivel később az algásodást is. Tehát esztétikailag is roppant kellemetlen volt, és ökológiailag is egy ilyen szélső irányba való eltolást végzett ez a...
Egy mondatot tegyünk hozzá a rákokról.
Ezt szeretném még mondani, igen. Tehát ez lenne még a másik példa, hogy amit mindjárt az elején jeleztünk, hogy egy ilyen méretű tónál nagyon sok problémát jelenthet az, hogyha nem számolnak a Magyarországon most már szinte mindenhol ott levő különféle inváziós növényekkel és állatfajokkal. Ugye mi az elején valójában azon gondolkoztunk, hogy mi lesz, hogyha jó nép elkezdi behordani a tóba az ékszerteknőseit, ami Magyarországon általános probléma, és ma már az ékszerteknős, amelyik egyébként észak-amerikai faj, nagyon jól érzi magát, és több helyen lehet már a lerakott tojásaival találkozni. Ugye felboríthatja az ökológiai egyensúlyt, ha ez tömegessé válik. Na most nem is ez lett a probléma, mert ugye az idő kérdése, erre még úgy lehetett volna valamiféle jogi szabályozást kitalálni, hogy nem vihet be, nem dobhatja be ezt, ellenőrzik, stb. És ehhez képest történt egy nagyon érdekes eseménysor, ez egyébként tankönyvi példa, és remélem egyszer lesz időnk ezt leírni, hogy a gazdasági válság idején, ami ugye 10-12 évvel ezelőtt ment le, ott Érden is felszámolódott nagyon sok kis vállalkozás, többek között például kisállat, ilyen díszállatkereskedések. És az egyik díszállatkereskedő úgy döntött, pont ezen az északi részen, ahonnan a bevezető vízfolyások indulnak, hogy a nála levő különböző afrikai, meg egzotikus halakat, illetve az állományokban levő kaliforniai vörös mocsárrákot, amik maradtak nála, beleönti a sulák patakba, hogy vigye el a víz, ő nem foglalkozik a felszámolásával.
És gondolom azt hitte, hogy mennyire állatbarát, ugye? Mert nem darálta őket be valahol valami.
Nem lehet tudni, már nincs Magyarországon az illető, máshol éli boldog életét. És ugye ez a És itt a rákról beszélünk, amelyikről már akkor tudva levő volt, amikor még itt házi kedvencként szerepelt, hogy ez egy inváziós módon terjedni képes állatfaj, és addig nem is volt különösebben probléma, amíg a sulák pataknak az időszakosan kiszáradó medrében úgy néhány egyed úgy tengett-lengett, de ahogy megépült ez a tó, ez az állomány berobbant. És azt tudni kell róla, hogy mert ugye most egy rák, hát Istenem. És sok embernek nem probléma szerintem az, hogy kiszorítja a hazai kecskerákot, vagy mit tudom, csak sok lesz belőle. De probléma abban jelenik meg, hogy egyrészt mindenevő állatfajról beszélünk, tehát és bőségesen, tehát nem is eszik, hanem zabál, hogy ilyen egyszerűen mondjam, vízinövényzetet, más állatokat, tehát például vízicsigákat, és a halivadékokat is, tehát a gyengébb halivadékokat is, ja, és békapetéket is, tehát minden. Tehát gyakorlatilag egy olyan csúcsragadozóról van szó, ami bár nem nő olyan nagyon-nagyon nagyra, de mindent kieszik a tóból, ami mondjuk egy tónak az önfenntartó ökológiai állapotát biztosíthatná. Másrészt pedig a partfalba fúr lyukakat, és irgalmatlan mennyiségben, tehát ahhoz képest, mint amit mondjuk annak idején a Tanú című filmben láthattunk Pelikán József aggódását az űrge lyukak miatt a gátban, tehát ez a többszöröse.
Kis színesként, ha fűzem hozzá, hogy az apokalipszis ötödik lovagjaként említik természetvédelmi körökben ezt a rákfajt, visszafordíthatatlan eseményekhez vezet.
Visszafordíthatatlan, megint csak ez a runaway train, tehát ez az elszabad, vagy az elszabadult szekérnek az esete, tehát visszafoghatatlan a folyamat. Vagy valami módot találnak rá Érden, hogy ezt az állatot onnan kipusztítsák, tehát kifogják. Nem egyszerű a helyzet egyébként, mert mivel a rákpest is Magyarországon most már nagyon régóta jelen van, egyszerűen ezt bár ehető a rák, és Észak-Amerikában fogyasztják is, nálunk nem lehet piacra dobni. Pedig akár lehetne egy ilyen forrás is, de nem lehet piacra dobni ezt az állatot. Ember ugyan veszélytelen a rákpest is, de nem lehet használni. És ez a faj például ellenálló, tehát hordozója a kórokozónak, de ellenálló.
Sikerült tehát, egy ilyet kifogni.
Igen. Tehát, hogy nem véletlenül válnak egyes fajok invazívvá. Jó sokat beszélünk róla, de azért
ezt
is mondom ezt, mert nem véletlenül
megjegyezni. Igen,
igen. Tehát nem véletlenül kapta ezt a becenevet, hogy az apokalipszis ötödik lovasa, mert ezek elképesztő kártétellel bírnak. Tehát ahogy mondjuk a növények körében a kanadai aranyvesző, amelyik ugye képes teljes mértékben tönkretenni egy legelőt,
vagy egy térséget is.
Gyalogakác, ugye, aminek, és nem tudom, mondhatok egy mellék példát a gyalogakáccal kapcsolatban, csak ahogy az inváziónak a súlyát érzékeljük, ez nem magyar példa, de Kárpát-medencei. A dészláv háborúk után nem sokkal jártam a Turopolje nevezetű védett területen, gyönyörű hely lenne egyébként, ahol a helyi horvát természetvédelmi kollega mutatott nekem egy helyet, egy hatalmas nagy egybefüggő legelő volt, a két végén ártéri legelő, két végén egy-egy faluval, egy horvát és egy szerb falu volt. Ezek a háború során egymásnak estek, és ripityára lőtték a egymást gyakorlatilag. Szinte a teljes lakosság elmenekült, és ott maradt ez a legelő. Ami teret adott a gyalogakác terjedésének, és azért hozom fel a gyalogakácot, mert a gyalogakác a növények körében legalább olyan súlyos kártevő probléma a fizikai környezetre, mint a mocsárrák itt a hazai faunában. Mikor én ott jártam 95-96-ban, a gyalogakác olyan mérhetetlen módon ellepte a legelőt, ennek ugye a gyökérzete is nagyon erős, és áthatolhatatlan bozótot alkot, hogy az életforma, amit ez a két falu ott folytatott, ugye alapvetően az ártéri legeltetésre alapozva, ez megszűnt, ez lehetetlenné vált. Tehát felszámolódott ott két falu esetében a regenerációnak a lehetősége. Tehát mondta a kollega, hogy itt olyan talajcserét kellene végezni gyakorlatilag egy 2 négyzetkilométeres területen, amire soha nem lesz meg a pénz. Tehát bízhatunk majd a lassú evolúciós folyamatokba, hogy valami majd talán egyszer kiszorítja és helyre igazítja, de megszűnt a létforrás ennek a két falunak.
Igen.
És ugye Érden is a mocsáráknak az esetében nem győztük hangsúlyozni, hogy ebből anyagi problémák lesznek, nem lesz fönntartható fizikailag sem egy összefurkált falu állandóan rekonstrukcióra kényszerített tónak a jövője. És akkor azt hiszem lekerekítettem a...
Sőt, olyan magas labdákat dobtál itt fel nekünk, amelyeket én szívesen át is adnék akkor a többi beszélgető partnerek, Gábor, rád nézek. Említetted a pénzt, Tibor, ugye, az anyagi részeket. Tehát itt, hogy talán én is egy másik szempontból még rávilágítsak erre az érdi dologra, ez egy ongoing catastrophe, tehát man-made, ugye, emberek által kreált, amúgy teljesen szükségtelen, hogy ez egy katasztrofába, egy rossz végzetbe fulladjon, ám mégis, és így szemlélőként, szakértőként, ott élőként, civilenként csak így nézzük kicsit lebénultan, hogy hát itt mit lehet akkor tenni, mert minden beavatkozás ténylegesen most már annyiban kerülne, tehát olyan magas költségekkel járnak, hogy ki az, aki ezt felvállalja. Én még nem láttam olyan pályázatokat, amik arra lennének kiírva, hogy ilyen ökológiai katasztrófákat gyorsan, hatékonyan kezeljünk, de hát ne adjuk fel a reményt. Viszont Gábor, ti Madocsán egy másik helyzetben vagytok, tehát ez így már eső után köpönyeg, így posztum halál után vagyunk már majdnem. Nálatok viszont egy olyan helyzet állt elő, ahol ti civilekként meg tudtatok ragadni egy-egy sarokpontot, amit beszélgetésekből, ottani munkákból tudunk rólatok, hogy észleltétek, hogy ott helyben az önkormányzat profiljában például még nem jelent meg a természetvédelem olyan erősen, mielőtt ti színre léptetek, ez egyúttal motivációként is szolgált számotokra. De téged hadd kérjelek meg, hogy egy kicsit vázold föl, hogy nálatok mi volt ez a motiváció, miért jöttetek létre egyesületként, és valójában, ha szabad így fogalmazni, ti valamire reagáltatok, de pozitívként mondom, még így időben, jó időben, és akkor hadd adjam át neked a szót, hogy ezt akkor egy kicsit vázolt fel, hogy itt mi történt.
Köszönöm szépen a szót. Igen, mondhatom azt, hogy láttuk jönni a viharfelhőket, föl is kaptuk azt a bizonyos köpenyeket, aztán a felhők egyelőre talán elvonultak. Ezt majd meglátjuk. Mielőtt belekezdenék, én először is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy egy kicsit ilyen imposztorként itt helyet kaptam, úgy, mint villamosmérnök itt az ökológus és a természetvédelmi szakértők között. De természetesen az, hogy az egyesületünk ezt a hírnevet, vagy hírhedtséget kiérdemelte, ez nagy mértékben köszönhető az egyesület tagjának, úgyhogy nekik ezúttal szeretném az éteren keresztül is megköszönni minket, Barbarának pedig a meghívást. Igen, Madocsa egyébként, Madocsa neve hír, vagy ismerős lehet sokak számára. Több okból, nem tudom, valaki kedveli a focit, de Dániel neve esetleg, de a Fradi volt ismerős lehet. Ott Dani osztálytársam volt, tehát ő is gyökeres madocsai, úgy, ahogy én is. Most ugye nem ez a lényeg. 2017-ben a falut érte egy nagy külső támadás. Sokat gondolkodtam azon egyébként, hogy Tibor beszédhez hogyan kapcsolódjak, illetve Péter beszédhez hogyan kapcsolódjak. És az egyik pont az az, hogy ugye a társadalmi egyeztetés hiánya vagy megléte, ugye az mennyire van jelen napunkban. Hát 2017-ben megláttam Madocsát, az, hogy egyszer az önkormányzati rendkívüli ülés keretén belül egy 140 hektáros területet a falu legjobb szántóföldén bányatelekként nyilvánított. Mert jött egy külső vállalkozó, és ő kijelentette, hogy ő ott 40 évig kavics és homok bányászatot akar végezni. Hát ugye meghívták a földtulajdonosokat, gyakorlatilag senki más terve a beszélgetésre, és természetesen nem volt a bányavállalkozó, a vállalkozó elmondta az ő szemszögéből, hogy ez milyen jó lesz a településnek, adóbevétel, lesz egy horgásztó, ugye 40 év múlva talajvizes természetesen nálunk is, és a többi, és a többi. És nem is tudom, hogy kicsit kihagy az emlékem, hogy hogy lettünk ebből mi. De talán ugye a bánya ügy kirobbanása előtt is már voltak ilyen törekvések a faluban, de ilyen alvó sejtek formájában mindenki csak így saját magában próbált így a természetért tenni a környéken. Jártunk a falu határába fotózni, és a többi, és a többi. De ugye ezt mind magunknak gyűjtöttük, ez nem lett ugyan visszaadva a helyi közösségnek. Na és ez a bánya ügy volt az a trigger, ami végül is életre hívta a mi egyesületünket, de szeretném itt kiemelni, hogy természetesen az egyesület célja nem. Ez az egyesület feladata nem csak és kizárólag a bánya elleni harc. És hogy egyébként miért harcolunk ezzel? Gondolhatnák azt itt a hallgatók, hogy tehát szántóföldről van szó, itt most nem egy dús legelőről.
Nem egy ilyen attraktív,
Nem egy Tihanyi félszigeten a védett erdő lerombolásáról van szó, stb. Itt tényleg szántóföldről van szó, szántóföld közepén akarnak egy 140 hektáros bányát nyitni. Itt szeretnék egy másik dologhoz kapcsolódni, hogy itt a szakértőknek a megítélése egy beruházás kapcsán. Tehát amikor ez a bányaügy kirobbant, akkor természetesen mi saját magunk elkezdtünk tanulni. Elkezdtünk utána járni a folyamatoknak, a különböző szakértői kérdéseknek, ami ugye egy ilyen bányanyítást övezhet. És ugye elhangzott itt a talajvíznek a kérdése, szeretném ezt az egy apró példát kiemelni. Született természetesen környezetvédelmi hatásvizsgálat. Nem tudom, kinek ismerős ez a fogalom, hogy depressziós töltsér. Na, egy-egy ilyen kőfejtéses bányánál, ugye, hogyha talajvíz a felszínre kerül, akkor a párolgásból adódik egy ilyen elszívó hatás, ami a környező talajból ugye elszív a talajvizet, megy ki a légkörbe. És ez a talajvíz szintjében egy ilyen töltsért képez a környéken, ezt hívják depressziós töltsének. Ebben a hatástanulmányban, amit természet és környezetvédelmi szakértők írtak természetesen, az volt, hogy ez a depressziós töltsér a bánya szélétől 5 méterre már kimutathatatlan lesz. És a mi utánajárásunknak, a mi kutakodásunknak köszönhetően derül ki, hogy egy éve később, mert eljutottunk oda, hogy kellett nekik írni még egyet, természetesen ez kitudódott már másfél kilométerre. Na és itt jelentkezik az, hogy akkor milyen hatással is van egy 140 hektáros bánya a szántóföld közepén, a környező védett tölgyesünkre, az űrkés legelőnkre, a Dunapartra, a tájképre. Nyilván a televíz nem látszik a tájképről, hogy most egy kicsit átkötöttem.
Amelyek mellesleg mind természeti értékek, erőforrások. Talán emlékeztek, amikor egyeztettünk, ott valaki elszúrta magát, de nagyon bájosan, hogy nem is erőforrások, hanem értékforrások, mert annyira a mi gondolatvilágunkban és tétekben is, ugye ez tényleg összekapcsolódik.
És Matosáról tudni kell, hogy a lakosság nagy része még mindig a mezőgazdaságból él a településen. De hogyha ma élők nem is, de a felmenőink mindenképpen valamilyen módon kötődtek ezekhez a földekhez. Matosa Duna partján helyezkedik el.
Igen, itt egy térképet is bevetítettünk.
Igen, köszönöm. Nem láttam, hogy ott a térkép. És ez a bánya egyébként a falu és a Duna között helyezkedne nagyjából fél úton. És ugye itt elkezdhetjük akkor feszegetni, hogy oké, hogy ott van az a sóder. Oké, hogy építkezni kell, bányászni kell, vagy az építkezésre, stb. De vajon konkrétan ennek a tájnak a használata a jövőben, ez fog megfelelő használatnak bizonyulni, elnézést kicsit belekavarodtam a mondatokba. Tehát feltétlenül a bányászat lesz az a tájhasználat itt konkrétan, ami a jövőt jelenti a település számára. És ez az a kérdés, a település jövője, amiről ugye a lakosság nem lehet megkérdezni.
Mielőtt ugye ezt
elindult ez a...
Viszont ti népszavazást is kezdeményeztetek.
Igen, így van, és egy egészen sikeres és egyöntetű népszavazáson vagyunk túl. 2018. júniusában történt ez a népszavazás, 72%-os részvétel és 96%-os elutasítás.
Ezt azért gondoljuk át, hogy ez egy mekkora
eredmény. Szerintem a településnek elég egyértelmű véleménye van arra, hogy nem így képzeli el a falu jövőjét.
Igen,
hogy ez akkor hogyan? Ugye jön a kérdés, hogy akkor hogyan?
Bocsánat, csak közben szeretem volna fűzni, kedves hallgatóknak, hogy kb. 1900-an vagytok ugye a településen, tehát azért ez egy óriási dolog. Igen. Elnézést, csak segítek tovább fűzni ezt a gondolatmenetet. Ugye a Péter jelezte az elején már majdnem egy háromszöget, ugye felvázolva, amire azért valahogy hogy afelé haladunk, hogy ez az érdekképviselet most rád, ez hogy hat, hogyha egy ilyen példát hallasz, hogy se az önkormányzat, se a törvények, se egy kormányhivatal, senki más nem volt úgymond a helyzet magaslatán, ha szabad ezt ilyen finoman fogalmaznom, hanem egy civil szervezet született meg azért, mert a helyi értékeket, a helyi erőforrásokat, melyekbe belesoroljuk a táj szépségét, a helyi békét, aki tudja, hogy milyen egy ilyen bánya, hogy az hogy működik, ha jártak már például Salföldön, Balatonfelvidéken, akkor tudják, hogy ez milyen hatásokkal jár. Tehát ez milyen benyomást tesz rád?
Az én kis tanyám közelében van egy homokbánya, és borzalmasan rosszul érem meg, tehát egy ilyen értelemben érintett. Inkább visszakérdeznék, hogy...
Igottan.
És ezzel nem kerülöm meg a választ, mert valami inkább még bejött nekem, hogy ti, oké, jól megszerveztétek ezt a civil szervezetet, és úgy tűnik értetek el eredményt. Mögöttetek van a falu? Teljes mértékben?
Úgy érezzük, hogy abszolút igen. Mondokámat ezt úgy folytattam volna, hogy említettem, hogy az elődeink használták ezeket a földeket, de még a most is nagyon nagy mértékben, ugyanez a gazdaságtól függ a falu. De nem csak attól. Természetesen Madocsa számára az identitás részét képezi a Dunapart. Ugye ott megy el az árvízvédelmi töltés, ami ugye kapott egy aszfalt burkolatot, és ebből adódóan Paksról, Bölcskéről, környező településekről megindult egyfajta kerékpáros turizmus. Amit nyilvánvalóan azért kedvelnek, nem csak a madocsaiak, hanem a környékbeli lakók is, mert egy olyan idilli környezet mellett lehet
rekreációt
folytatni. Igen, nem egy bánya, így van. Fontos számunkra a horgászat, és a többi adná magát mondod.
Csak azért kérdeztem, hogy az jutott eszembe, hogy az, hogy ugye a pokolba vezető út, meg a jó szándék, hogy érd esetében sem egy gonosz önkormányzati döntés, hogy csináljuk valami rosszat. És azt gondolom, hogy talán Madocsa önkormányzati vezetőit se egy valami kifejezetten rossz indulat vezérli.
Nem, abszolút nem.
Hanem, hogy de esetleg az is lehet, hogy kifejezetten egy jó indulat, hogy csináljunk valami munkahelyteremtő beruházást. És az, hogy egyébként ez hogyan alakul, az azon múlik, tehát nem feltétlenül az önkormányzat gonosz, neki van egy érdeke, az az érdeke, hogy válasszák újra, és ahhoz meg az kell, hogy a lakosság érezze jól magát. Most ebben az esetben mondhatjuk, hogy szerencsé, hogy a lakosság többsége azzal, attól érzi jól magát, hogy ott egy ilyen kellemes környezet marad meg, és a kevesebb része érintett abban, hogy ott legyen majd munkahely a bányában. A másik, hogy mit tudnak róla, mennyire tudják, hogy ez hosszú távon, rövid távon, ilyen távon, és mennyire súlyos hatásokat okoz. Többnyire nyilván nem tudták az érvét esetben sem.
Majd Péter, hadd beszélni,
és nem tudnak
róla, csak én a Marsányi példát majd elmondanám, hogyha Péterről zárta.
Nagyon, nagyon szívesen egy kulcsmondatot szeretnék itt akkor behozni a körbe. Nagyon régóta dolgozunk ezzel, valahogy úgy érezzük, hogy akár onnan közelítjük meg ezt a kérdést, valahogy mindig ennél a kulcsmondatnál kötünk ki, és ez úgy hangzik, hogy miként lehet érdekelté tenni egy térséget a saját ökológiai, gazdasági és társadalmi jólétében, és itt a sajátot aláhúznám, és lehet, hogy még az ökológiait is, mert ez nektek sikerült. Tehát nektek sikerült kihangsúlyoznatok azt, hogy itt nem csak gazdasági érdekekről kell, hogy szó legyen, mindenképpen az ökológia és az ahhoz társuló tájkép, identitás, ahogy szoktad említeni az ottani lakosokat, hogy ugye merre jártak, mely részhez kötődnek, ugye ebben számos ilyen példád van.
Szeretnék reagálni Péter felvetésére. Valóban itt most szeretném felmenteni az akkori faluvezetést. Információhiányba szenvedtek azt, illetően, hogy mivel is elvegyünk bányaitás. Megbánták, tudják. Igen, hogy hogyan sikerült. Ugye említettem az előbb az identitást. Ezek a területek, illetve az azt környező természeti értékeként direkt nem előforrásnak tudunk. Bár mondhatnák azt, hogy amit mi természeti erőforrásnak tekintünk, a Duna part, a legelős, az erőforrása Madocsán. Tehát nem erőforrásként, hanem az erőforrásaként tekintünk rá. Ez szerencsére a madocsaiak saját magukének tekintik. Én azt gondolom, nagyon fontos, hogy és ez talán így egyfajta tanácsként is lehet mondani más szervezetek számára, hogy nagyon fontos, hogy az identitás részévé tegyék azokat az értékeket, amit szeretnének megvédeni. Nem feltétlenül elég azt mondani, hogy fokozottan védett állat az ürge, ezért meg kell védeni. Teszik a kezüket az emberek, hogy jó, de mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert Madocsán eleve volt egy erős közösség. Úgy érzem, hogy ez sikerült tovább építenünk. Eleve volt egy erős madocsai identitás, tudod, hogy ugye jött egy külső fenyegetés, és akkor az ellen feléptünk. És ami nagyon fontos volt, azt gondolom, hogy helyi mondta el helyinek, tehát madocsai mondta el madocsainak, miután ugye mi körbejártuk ezt a témát, hogy pontosan mi is zajlik, és ez az egész mivel fog járni. Biztos vagyok benne, hogyha eljött volna ami akár nemzetközi hírű zöld szervezet, elsöpörték volna.
És talán az is más helyzet lett volna, hogyha egy helyi vállalkozó mondta volna azt, hogy ő most itt bányát létesít. Ez csak, hogy ezt is így egyszer így a térbe helyezem.
Bocsánat, igen, még egy dolgot szeretnék kiemelni. Szigorúan politikamentesen.
Mondjuk így, hogy pártpolitikamentesen, ugye? Ugye nagyon sok politikummal foglalkozunk mi is, tehát a közérdekkel, a közjóért, de ez tényleg nagyon fontosnak tartom. Igen, igen. Tibor, majd utána szeretnék Igor példájára is kitérni, de szeretném volna azt hiszem...
Csak röviden, igen. Mert az egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon miért is nem tudta a madocsai önkormányzat ezt kiszámítani. Tehát, hogy ezt mondtad Gábor, ugye, hogy nagyon nem nem volt, valószínűleg nem volt
információ hiány.
Igen. Hát ugye, amit Gábor most itt elmondott, ez a folyamat, amikor hagyod elszaladni, annak azért vannak például, és nem csak az Érdit vegyük, ami egy beruházás. Mi a Budapestnek a déli határától egy kicsit délebre, és akár, hogy nincs itt kép, de egyszerűen egy tenger van most jelen pillanatban halas tavakból, kavicsbánya tavakból. Ez a Dunavarsány, Kiskunlacháza, Bugyi, Daba, Sócsa környéke. Irgalmatlan mennyiség ilyen halastó van most, ami már nem is halastó, nem is tudom, milyen státuszuk van, de kavicsbányatónak indult. És kaptunk megbízást Dunavarsánytól, ez gyakorlatilag szinte már szigeten van ez a település, ez a falu a Duna közelében. Annyi ilyen kavicsbányató veszi körül. Megbízást kaptunk arra, hogy a maradék területeken levő még épp természeti értékeket mérjük föl, mert szeretnék helyi védelem alá helyezni. Hát tehát valahol az önkormányzat ez csak fölismerte, hogy ha most ezt még hagyják egy kicsit, akkor nem marad semmiük.
Ugyanis ez egy tanulási folyamat is, ugye?
Hát igen, csak már nagyon a végén kapták el.
Még időben? Az egészet.
Hát most, hogyha ezt a két területet sikerül nekik védetté nyilvánítani, akkor ugye ott nem lesz kavicsbányató, de ugye ennek az egésznek a gazdasági összefüggéseit, mert erről még Gáborral nem beszéltünk, Gábor nem említette, hogy ugye amikor egy ilyen kavicsbányató elkészül, az egy viszonylag szűk körnek produkált bevétel. Tehát ott a benne érdekelt kör, az nem akkora.
Tehát nem a falunak vagy városnak ad rengeteg munkahelyet.
140 hektáról beszélünk, nem tudom hány embernek a birtoka lehet ott, de nyilván sokkal több embernek ad munkát, megélhetést, mint a helyén levő kavicsbányató. És ugye Dunavarsánynál is ugyanez volt, és én azt gondolom, bár nem beszéltük ezt meg részleteiben, de ott egyszer csak elkezdte érezni a település, hogy valahogy a gazdasági szerkezet is kezd úgy felborulni, ami később majd komoly problémát okoz.
Ez nagyon érdekes. Igen, tehát hogy úgy érted, hogy mi most ugye egy kicsit így az ökológiai szempontból nézünk ezekre a dolgokra, de ott van a gazdasági, hogy ez egyszer majd úgy átlendül, hogy komolyan a helyi vállalkozók érdekképviseletei is akár megbomlanak, vagy tehát ez az egyensúly felbomlik. Engedjétek meg, hogy Igort kérdezzem, te is, hogy ugye a gyakorlat témakörében vagyunk itt, ide mertem ideírni, hogy jó kérdőjel gyakorlat vagy sem, ugye ez a kérdés, és akkor kitérnénk a sétpatakra, jó? Te, Igor, nagyon sokszor foglalkozol patakok, folyók, tehát vizes élő helyek helyreállításával. Kérlek, pár szóval ezt is vezest fel, és akkor legyen egy konkrét, rövid példa, jó, itt a sétpatakon.
Hát köszönöm szépen, hogy ha jól tudom, akkor általában is egy picit, hogy miért szükséges a vizes élő helyekről, és miért fontos ez is.
Igen. Hangsúlyozza.
Igen. Hát ez egy elcsépelt igazság, hogy a ma már, azt hiszem egy hidrobiológus mondta, hogy ahol víz van, ott élet is van, meg a víz mindenhez kell, ugye most is, hogyha kiszállunk a beszélgetésben, akkor iszunk egy kortyot, illetve hát Gábor és Tibor példája is vizes volt, és hogy mesélték, egy lépten nyomon eszembe jutottak úgymond megoldási lehetőség, hogy ebből az elrontott helyzetből, vagy hát a Gáborék esetében még nem elrontott helyzetből, megelőzött elrontás, vagy ilyen magyar tanul fogalmazok, tehát hogy lehet ebből kikeveredni. Illetve egyébként itt is azt gondolom, hogy a megelőzésnek óriási jelentősége van, tehát itt nagyon-nagyon sokféle vizes élőhely van, nagyon sok mindegyikről lehetne beszélni. Itt az Érditóval kapcsolatban is jutott eszembe egy-két megoldás, de nyilván most nem ez a fórum és a példának és a patakokra kell kitérni. Azt hagyj mondjam el, hogy nekem személyesen a sok egyéb szakmán belül végzett tevékenység körül azért lehet már egyébként tulajdonképpen gyerekkorom óta az életek a patakok, a szerelmeim, hogy így mondjam, az, gyerekként ugye azért, mert az ember átlátja ezeket a kis víztereket, ugye egy gyerek is át tudja lépni, vagy belemehet biztonsággal egy patakba, és akkor egyből elé tárul egy különleges élettér, halakkal, rákokkal, azzal az ökoszisztéma, vagy az összefüggés rendszerekkel, amikből gyerekként az ember nem fog fel igazából semmit, csak annyit, hogy jaj, jó, itt él valami. Na és akkor később, ahogy úgymond röviden szakmát, vagy hivatást, vagy elkötelezettséget kellett választani, akkor ez annyiban vált fontossá, hogy elkezdtem utána nézni, hogy hát ugye van egy elrontott helyzet a kis vízfolyások kapcsán, hogy lehet ezt javítani, milyen veszélyforrások vannak. Ugye nagyon sokaknak ugye a vízszennyezés jut eszükbe, ez a példa is vízszennyezéshez fog kapcsolni, de ennél nagyon sok, tehát sokkal összetettebb ez a probléma, mondhatni azt, hogy ez is egy állatorvosiló, mint a kollégák által említett is, tehát egy nagyon-nagyon összetett. Itt elhangzott az, hogy ugye mindannyian tovább tudtátok volna még bontani ezt a témakört, de hát ugye záros ez az idő, ami rendelkezés áll. Én is ebben a helyzetben kínlódom egy kicsit, hogy melyik részét ragadjam ki ennek az egész, ennek az egyetlen egy esettanulmánynak, aminek rengeteg összefüggése van. Ugye ez a sétpatak, az a veszprémi séd, ami a Névadó városon keresztül folyik át a Dunántúlnak az északabbi részén, elkerül egy kicsit a Balatont, és aztán később a Sióba torkolik már más néven. Egy hosszú, viszonylag bővízű és eredetileg karsztos forrásból táplálkozó vízfolyás volt, amit a múltban sokszor rendeztek. Tehát magyarán ez egy kanyargó, mocsaras, lápos tájban kanyargó folyó volt tulajdonképpen, amit természeti erőforrásként, hogy akkor kössem a konferencia témáját, az ugye úgy hasznosítottak, hogy halásztak benne, a lápokban, mocsarakban, mondom, nádat vágtak, malmok voltak rajta. Teljesen más millió volt, egy teljesen más hasznosítási formákkal, és ezek úgymond nem látunk vissza 200 évre, hogy ez mennyire volt káros, de valószínű volt, hogy sokkal-sokkal jobb természeti állapot volt, mint a patakban és annak környezetében. Ugye aztán változott a világ, és ahogy látszik a műhold felvételeken, azok a nagy szürke pacák, azok szántók, ugye. És vannak kisebb zöld pacák is, a térképen meg látszik egy nagy ilyen furcsa, ilyen trapéz alakú két részből álló valami, az egy tározótó, de ebből az meg a település itt Papkeszi belterülete látszik. Azért javasoltam, hogy erről a részről mutassunk be egy kis képet, de műhold képet, mert egyrészt látszik az a tulajdonképpen élettelen táj használata, a természet az nincs jelen, vagy, hanem összeszűkül a patak medrére, pár méterre, egy ilyen trapéz alakú medret képzeljünk el, ami nyíl egyenes, hogy látszik egy ilyen sötét, keskeny sávként a vízfolyás, amit egyrészt különböző szennyvíztisztítóknak a szennyező hatása is ér. Mindezek ellenére, és az annak ellenére, hogy ez egy kikotort, kiásott, mesterséges vízfolyás, ugye a természetnek van egy regenerálódó képessége, tehát hogy egy kicsit hagyjuk az élővilágot, akkor betelepszik oda valamilyen formában, nem úgy, mint korábban, de valahogy ugye mindenféle állat lesodódik föntről, alulról, Sió felől föltelepednek halak, benő a partja a vízfolyásnak különböző növényekkel, hogyha ezt hagyják, akkor ki is bontakozni valamiféle ökoszisztéma. Na de, hát itt szennyező források miatt volt egy alap terheltsége a pataknak, ezzel együtt értékes, az a döbbenetes, hogy érzékeny, kimondottan vízminőségre érzékeny halfa és elszaporodott benne, sőt nagyon jól érezte magát. Ezekhez csatlódott még azhoz, hogy ez egy ipari térség, ahol milyen természeti erőforrásként nézték a patakot, hogy ilyen kifacsarva hozzam be ezt a szót újra, hát annak, hogy a évtizedeken keresztül itt vegyi művek dolgoztak, ott az nehéz fémektől kezdve minden jutott a patakba.
Csatornák?
csatornaként, a minden vizek befogadójának tekintjük, ugye, és a mások oda zárójel, hogy ugye meg ki is vezetjük a vizet, tehát hogy erre is rengeteg példát tudnék mondani, hogy hát persze ott a víz használjuk fel valamire öntözni, vagy torgásztóra, vagy látványtóra, vagy bármi, az tulajdonképpen meg, és még egy nagyon fontos szemponton, és ennek mentén majd kapcsolnék át a másik problémakörre, hogy minden vizet befogadója, tehát a csapadékvizet is úgy kell elvezetni ennek a hodály méretűre alakított medernek, tehát az 2-3 méter mély, a korona pontok között mondjuk 10-15-20 méter a szélesség, és 3 méter mély. Tehát abba az összes árvízének a pataknak el kell mennie. Míg ez az árvíz régen, amikor kanyargott a patak, kiönthetett ezekre a természetes völgytalpakra, ahol az is egy természeti erőforrás, hogy van hova kifolynia, ráadásul olyan helyre, ahol táplálni tudja a vizével a tájat, tehát ott is marad a víz, az ökoszisztémának
jó. És a mostani helyzete milyen?
Hát most a helyzet az, hogy a szennyezőforrások továbbra is érik a vízfolyást. Egy fontos szennyezőforrást, amiben az ipari szennyezésnek az utó vagy következménye a nehézfémek jelenlét a patak medrében az történt, hogy egy ilyen kármentesítésnek nevezett folyamat keretében kikotorták a pataknak a medrét egy méter mélységben, meg oldalirányban is, tehát folyóméterenként 100 kilométeren keresztül több köbméteren szennyezett anyagot távolítottak el. Na és akkor innentől jött egy olyan helyzet, hogy ugye itt a halfaunát védő egyetlen egy ember, hogy most itt a társadalmi részvételre utaljak, hogy mennyi jelentősége van egy embernek, akár szólalt fel, hogy hát ne haragudjatok, de itt védett halfajok vannak, meg horgászható halak, annak pazar állománya, ugye ez is egy természeti erőforrás, rekreációs célvonzerő lehet, meg a természeti érték, ugye védett természeti érték, hát úgy sikerült ebben az egész folyamatban részt vennem, hogy oké, hogy most már el lehet dönteni, hogy csatlakoznak arra, hogy már eldöntött helyzetekbe tudunk beleszállni szakértőként sok esetben, hogy valamiféle halélőhelyeket teremtsünk meg a patakba. Mm. És akkor itt jön a pozitívum a dolognak, hogy olyan a meder alakot, ami egy ilyen a kotrás után ugye egy ilyen nagyon lapos, széles meder lett, amiben semmilyen vegetáció akkor meg nem tudott megtelepedni, semmilyen halbúvóhely nem volt benne, azt mi mesterséges módon létrehoztuk. Olyan megoldás egyébként, aminél sokkal jobbat is el tudnék képzelni, de ugye mindenféle kötöttség volt. Így például ilyen pici, például kőből ilyen, akik folyó mentén élnek, azok ismerik ezeket a sarkantyúkat, ami ilyen ferdén beleirányulnak a folyó mellé, vagy tereljék a sodrás viszonyokat. Például ilyeneket sikerült hosszas egyeztetés után beépíteni a mederbe, vagy olyan mesterséges üregeket a partoldalba, ezt ugye, amit a folyó vagy a patak, az természetesen kialakít a fák, növények gyökérzeténél, padmajoknak hívják ezt népi néven, amiben a hal be tud húzódni árnyékba a vidra, a ragadozó madarak ellen például, de ilyeneket mesterségesen hoztunk létre.
És úgy gondolod, hogy most így pontszerűen, mert ugye ez szakmailag nézve ez egy ponton egy siker. Ugye? Tehát valahol egy javítás, egy reparatúra belekerült ebbe a képletbe. Most ennek így, ha a százalékát súlyoznád, inkább akkor ez a jó oldalra dől el, vagy még mindig, hogy is mondjam, a negatív tartományba tartozik. Ezt hogy látod?
Hát ez...
Ugye az a patak összképére vetítve.
Hát legalább háromféleképpen tudnék válaszolni a kérdésre, de remélem az egyik jó lesz. Tehát az, hogy én azt gondolom, hogy a siker az abszolút. Tehát, hogy egyrészt a folyamatban a eldöntött helyzetek között sikerült elérni azt, hogy valamiféle élőhelyteremtést elérhessünk. Az, hogy hogyan, meg milyen eszközökkel, abban egy picit bizonytalan vagyok, de szerintem így se rossz, és a lényeg az egyébként, és ez a nagyon-nagyon fontos, és hagy úgy csatoljak vissza a mondandóm elejére, hogy a természetnek van regenerációs képessége. Tehát mi lehetünk nagyon szépek, okosak, mindent ki tudunk centire találni akár egy bármilyen téren legyen szó, bármilyen szakmáról, de például a természetnél ugye van egy önregenerálódó képesség, én azzal mindenképpen számolok, annál jobbat, amit a természet ki tud hozni, annál jobbat nem lehet. Nekünk kellő alázattal és szabad itt mondom felkészültséggel kell ebbe segíteni. És hát egy csomó más szempontot is figyelembe véve. Igen. Természetesen ez az óriási nehézség ebben a
revitalizációban. Ez egy nagyon szép átvezető mondat, úgymond így az emberi kapcsolatokhoz is. Elárulom kicsit kulisszatitokként, hogy ökológusok azért maguk közt tényleg ezzel az ős bizalommal kell, hogy rendelkezzenek, hogy higgyenek, ahogy a természet majd valahogy még ezeket a területeket, amik emberek nem átgondoltan, nem odafigyelve, nem igazán tudatosan megtervezve okoztak. Péter, hozzád kanyarítanám vissza ezt az első kört. Kicsit hosszabbra sikerült most ez a kör, nem gond ez ebből a szempontból, csak hogy lássátok a dinamikát, még majd egy pár pörgős kérdést feltennék, de először hadd kérdezzem meg Pétert, hogy te most itt azok mentén, amit itt hallhattunk, hogy látod ezt a képletet, amit az elején úgy felvázoltál, amiből ugye lesz a mi háromszögünk?
Hát egyrészt egy nagyon rövid válasz, hogy elképesztő a komplexitás, amire nem biztos, hogy képesek vagyunk, hogy ezt átlássuk. De másrészt meg egy kérdéssel jönnék elő megint, hogy tételezzük fel egy fiktív szitút. Szerintem sok ilyen van, de most legyen ez fiktív. Legyen egy olyan tényleg periférikus, rurális térség, egy igazán szegény falu, ahol megjelenik valami beruházó, és ott az önkormányzat érdeke, a településen élők érdeke az lesz, hogy történjen meg ez a beruházás, mert ez fog jövedelmet hozni a településre, a térségbe. És közben az ökológusok pontosan látják, hogy ennek elképesztően erős az ökológiai érték romboló hatása. Mi fog történni?
Kérdés hozzánk?
Kérdés.
Akkor engedd meg, hogy én válaszoljak először. Én is hoztam egy kisebb példát, de nagyon rövidre fogom. Itt Balaton Györök golfpályának szatellita műhold felvételét láthatják. Itt jó 10 éve történt egy olyan természetrombolás, a Balaton egyik legértékesebb vizes élőhelyét tették itt tönkre vállalkozók, mert hogy ők golfpályát építenek. És most azt a kört nem leírva, hogy milyen kormányhivatali vagy más döntő szervezetek egymás úgymond nem figyelembe vételével, hogy tudta magát átboxolni ez a vállalkozó amúgy létező jogi akadályokon, és valójában a helyiek hogy lettek ebbe beleszédítve, hiszen az ottani éttermesek, turisztikai szolgáltatásokat nyújtók azt gondolták, hogy na most eljön a Kánaán, mert hát itt, mintha a mediterrán tengerre pillantva úgy fognak majd golfozni a népek egész Európából. Ebből nem lett semmi, és a legújabb hír az, hogy most árulják a területeket. Kicsit el is csuklik a hangom, így, ugye a hazai pálya számomra a Balaton környéke, hogy itt most akkor megint parcellázások fognak történni. Kis színesként említem, hogy amikor egyetemistákkal tártuk fel ezt a projektet, mondom jó 10 évvel ezelőtt, akkor már én, mivel beszélek németül, már láttam a német nyelvű honlapokat, hogy itt majd milyen telkeket fognak árusítani. Senki nem figyelt erre. Nem? Tehát ez a jövőbe látás, ez a, hogy is mondjam, itt a veszély, itt ugye rákfajt beöntő károsodások, amik ugye a határon láthatók, horizonton láthatók, nem jelentettek úgymond veszélyt. És akkor visszakanyarodva a te kérdésedhez, nem a kicsit így majdnem visszakérdezve, nem az itt a kulcs, amit te is úgy érintettél, hogy tudás, kommunikáció, akár méret, tehát van-e kritikus tömeg, van-e
igen,
helyi érdekképviselet?
Az, hogy ezt a ebben a komplexitásban kezeljék a helyi lakosok is, hogy átlássák, hogy itt más érdekek is, meg értékek is számítanak, ahhoz persze az egyik legfontosabb a tanulás, meg a tudás átadás. Ebben bizonyára van az önkormányzatnak szerepe. Itt egy önkormányzati szerepvállalást nem lehet megkerülni, csak hogy persze És ha már ebben a fiktív példában maradunk, akkor ezeknek az önkormányzatoknak hol van erre kapacitásuk, funkciójuk, nekik is tudásuk. Tehát itt azért alapvetően egy kiszolgáltatott helyzetet érzékelek. Ami marad nekik, az maximum egy ilyen lelkesedés, meg
odafigyelés,
a közösségépítésben még a megmaradt képességeik, ha egyáltalán akarják, lehet, hogy ennek ilyen hosszú távon
van. Ti ezt hogy látjátok?
Én csak nagyon röviden, hogy én azért azt gondolom, hogy amikor az ökológusok megjelennek a területen, és meg természetvédelmi szakértők, én azt gondolom, hogy eleve olyan a nyelvezet, amit használunk, olyan a maga
gondolati,
a gondolati fölépít, igen, tehát a gondolkodásmód, hogy nem szeret a kutató ember ilyen definitív dolgokat mondani, hogy ez most jó vagy rossz. Tehát ugye százalékokban beszélünk bizonytalansággal, hogy lehet ez lesz, lehet, hogy 5 év múlva, lehet, hogy 10 év múlva. Ezt valójában szerintem igenis az önkormányzatoknak kellene lefordítani a helyi lakosok felé emészhető módon, és ezért én azt gondolom, hogy az ő felelősségük az nagyon nem megkerülhető, tehát lehet információ hiányra hivatkozni, mint a Gábor mondta Madocsán, felmentjük a madocsai önkormányzatot, de hát ez nem, ez hogy mondjam, a jövőbe, ahol ezek a problémák csak sűrűsödni fognak most a klímaváltozás kapcsán, hát ez már nem lehet menedék egy idő után az önkormányzatnak, hogy ó, hát én nem vagyok szakértő, nem értek hozzá. Nem, hát leül, megbeszéli, és veszi azt a fáradtságot mentálisan magának, hogy igen, az én népem, itt ez az 1900 fő madocsai, amiből csak pár Gáborhoz hasonló értelmiségi van, ezek hogy fogják megérteni? Tehát nem Gáboréknak kellene körbejárni, kalapozni az információval, hogy leülni minden este, hogy akkor ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni. Az önkormányzatnak lenne ez a dolga, ez az én meglátásom, és az, hogy viszont az, hogy utána a jövő, majd a jövőben tényleg ilyen önkormányzatok legyenek megválasztva, az viszont meg már a helyi lakosoknak a dolga.
És egy kicsit talán az írástudók felelőssége is, mondjuk ezt akkor ilyen félig akadémikus körben. Gábor, ezen a folyamaton túllévén, tehát ennyi sikerrel a hátatok mögött, hadd kérdezzem meg, van-e bennetek olyan indítatás, hogy ezt más civil szervezetnek, más önkormányzatnak átadjátok, ezt a tapasztalatot, ezt a tudást, amit így magatokba gyűjtöttetek?
Hát meghívtok meg minket a konferenciákra természetesen, amit tudunk, segítünk. Egy kicsit nem értek egyet veled, Tibor. De nem feltétlenül ennyire fekete-fehér, hogy az önkormányzatnak lenne a dolga ezeket az ügyeket a kezébe venni. Én azt gondolom, hogy a munkamegosztás, a közös szerepvállalás, a civilek, a civil szervezetek és az önkormányzatok hatékony együttműködése hozhatná el ezt a kánát, vagy nem is tudom, minek nevezzem, amit itt vizionálunk. Én azt gondolom, hogy nálunk is ez történt. Utána az önkormányzat ugye felismerte, hogy nem feltétlenül jó az az irány, utána elfogadta a civil szervezet segítségét, együttműködve haladtunk tovább ebben a bányakérdésben, és azóta is ilyen témákban együttműködünk az önkormányzattal, nem csak bányaikban, hanem más dolgokban is. Nagyon fontos az, hogy az önkormányzat nyitott legyen ezekre a dolgokra. Manapság nem kedvelik ezt a szót, hogy érzékenyítés, de valamilyen módon érzékenyíteni kell az önkormányzatot arra, hogy nyitott legyen ezekre a kérdésekre. Nyilván ez itt megint bekeveredik a pártpolitika, hogy de tegyük fel, hogy megvan az a nyitottság, ugye akkor mit lehet tenni? Én azt gondolom, nagyon fontos, ilyen kis apró kis nüansznyi dolgok, hogy a civil szervezeteket hívja el az önkormányzat az egyes rendezvényeire. Nem baj, hogy ez egy zöld szervezet és az Ürge plakátját teszik itt. Legyen ott a falusi, lássa, hogy én mondom, van még Ürge. Hát nagypapám még ment, kiöntötte az Ürgéket, de még van, tök jobb. És mivel ott el lehet nekik mondani. És akkor kimegyünk mi, mint kis civil szervezet, és a helyi identitásra ráépítve próbáljuk a zöld gondolatokat átadni. Olyan kvízeket gyártunk mi, ami nem csak természetvédelmi, hanem kulturális témákat is érint, ugye Madocsán. Ez nagyon fontos. Akkor Fontos, hogy az önkormányzat biztosítson lehetőséget a civil szervezet számára, hogy átadhassa a már megszerzett információit a lakosságnak. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a Madocsai Hírmondóban rendszeresen jeleníthetünk meg cikket. Különösebben nem fáj az önkormányzatnak, mert amúgy is kimegy ez az újság. Tehát most, ha kap egy-két hasábot a civil szervezetet, tök jó. De nem csak mi vagyunk, ugye van Tánc Egyesületünk, tehát ők is szoktak. És abban még kellett a dolgok. Nagyon fontos a munkamegosztás, ugye ezt már mondtam. Nemrég volt elektronikai hulladékgyűjtés, nálam a civil szervezet lepacsiszta a céggel az elektronikai hulladékgyűjtést, az önkormányzat biztosította a helyszínt. Nagyon-nagyon jól sikerült. Annyi elektronikai hűtőtévé, ezekről beszélek, annyit hoztak a lakosok, hogy csak ámultunk, hogy ennyi van a kapukban. És milyen érdekes, hogy nincs messze a hivatalos hulladék lerakolva, ezt egyébként el lehetne menni, de mégsem teszik meg az emberek. De onnantól kezdve, hogy helyben volt, helyi szervezte helyieknek, azonnal működött, és mondták, hogy ez tök jó, hogy nem kell bevinni, megcsináltuk. Együttműködött a lakosság, a civil szervezet, az önkormányzat. Tehát erre az együttműködésre, erre kell szerintem nagy hangsúlyt fektetni.
És egy nagyon fontos elemet említettél, hogy ez egy társadalmi szövet, aminek ti minden szálát erősítitek. Tehát nem csak kimondottan a zöldet, hanem hogy minden részben ott vagytok, és így lehet, hogy azt kell, hogy mondjam, kicsit becsempészük ilyenkor ugye a zöld gondolatot is, de miért is ne lehetne Madocsán akár egy ürge nap? Hát, hogyha Pécset lehet tangó nap, akkor hadd legyen Madocsán ürge nap. Maradt még majdnem 10 percünk, és Igor szeretne erre reagálni, és utána Péter, jó? Hogy menjünk ebbe a
Csak nagyon röviden, amit mondott Tibor és Gábor, annyit tennék hozzá, talán nem lett kimondva az, hogy ez egy értékválasztás is valahol, mármint uh-huh. a részünkről, meg a társadalomnak a más részéről, tehát hogy például nekünk, egyébként elhangzott korábban, hogy nekünk is fontos az, hogy megéljen egy adott kis közösség, vagy egy város, meg legyen rekreációs tere például kapcsolva a többi példákhoz, de ugyanakkor már többi érték is fontos, és azt lehetett látni, például az elmúlt 20-25 évben, amióta a pályán vagyok, kérdezted ezt is, hogy látjuk ennek a változását, hogy az első kérdésed talán ez volt a legelején. Hát az, most elnézést, hogy ilyet mondom, de szinte komplet hülyének néztek minket, vagy sokunkat, mert most fontos az ürge. Sokkal fontosabb, hogy itt 5 embernek legyen munkája. Mm-hmm. És az egyéb hatásokról meg nem is beszéltek, nem is látják át. És én egyébként meg abban vagyok egy kicsit harmadik véleményen, hogy és abszolút, hogy tehát, hogy ugye a jog nem ismerete, az nem ment fel attól, hogy a jogot érvényesítsék rajta. Nem tudom, hogy szó szerint hogy hangzik el. Tehát az, hogy mondjuk találkoztam én is a jegyzővel, aki 30 éve volt pályán, és megkérdezte egy egyeztetésen, hogy van olyan, hogy természetvédelmi törvény. Tehát, hogy végez valaki egy jogi egyetemet például, és hogy vezet egy várost, egy olyan várost, amin a 30 helyi védett értéke van, és a fele városának a fele Natura 2000 országosan védett terület. Hogy? És akkor nekem kell szintén nekem kell szakirányú diplomával rendelkező, gyakorlattal rendelkező emberek, és egy csomó másiknak az országban, csak itt védekezni, hogy ez egy érték, ezek tök jó dolgok, ezért jön ide a halom turista, ezekkel a természetisztái értékekért. A másik, hogy itt a szemlélet, információ átadás, hogy a csomó minden csatornát elmondott Gábor, rengeteg lehetőség van. Én azt gondolom egyébként, hogy akik nagyon fontos az is, hogy az egy dolog, hogy az önkormányzatnál milyen alapon hoznak döntést, meg mit várunk el. Én is dolgoztam önkormányzatnál, főkertész voltam, és természetedemi referens érő ideig, de annyira idegen test volt ez nekem, hogy meg egy másik, meg egy környezetvédelmi projektet vezettem 2,5 évig, de hogy teljesen más ez az attitűd, tehát hogy nem fér bele egy bizonyos értéknél vagy hogy mondjam, értékközlésnél több. Tehát azt mondja, hogy védjük meg ezt, de abban, amíg mondom, addig rábólunk, hogy persze védjük meg azt a gyurgyalakos homokpart falat, vagy akármi, de hogyha jön egy vállalkozó, akkor már megint nem számít. És a másik, mert hiába adjuk alá civilként is, ugye vállalkozóként dolgozom, de hogy az ember, de az ember jár valahol, lát valamit, akkor azt próbálja úgyis menteni, elmondom, vagy ilyesmi. Tehát így kapnak, vagy kaphatnak információt, ilyen információt is, de utána nem mennek. És akkor jön az, hogy meg kell tanítani egy ilyen folyamat közepén a helyi társadalmat, hogy vannak ürgéink például, vagy például nálunk az egyik patakban fokozottan védett Petényi Mára nevű hal van. De...
Igen, és említetted, hogy hát már ott kinyílik a kérdések nagy tárháza, hogy akkor miért védett, mit jelent az, hogy védett, ugye mi ökológusok miért is gondolják azt, hogy azt védeni kell. A tanulást, ismeretterjesztést említettek, a te munkafüzetedből tettem ki egy képet oda, Igor, mert sok ilyenben utazol, és kicsit így magam felé hajló, tehát a mi projektünk felé, a Balaton jövője projekt felé is, a tanulótérségek tárházat gyarapítja ez a projekt, ahol pont arról van szó, ez egy olyan módszer, ahol amiket itt említettetek, hogy önkormányzatok, szakértők, helyi civilek azt mondják, hogy mi együtt elindulunk a tanulás útján, és ez egy nagyon sokszínű, sokrétű folyamat lehet. És hát gondolom, Péter, te is találkozol ezzel, ugye a kutatásod révén. Picit visszatérve az elejére, hogy mondtad, hogy engem ugye meginterjúoltál annak idején, hogy félig meddig én is emlékszem ezekre a kérdésekre, amiket feltettél. Szerinted ez milyen úton van? Magyar vidék, Quo Vadis, tanulás útján, vagy merre?
Nem tudom, igazából... Én mindig azon döbbenek meg leggyakrabban, hogyha ilyen vidéki térségben járok, hogy mennyire ritka az, hogy alulról jövő módon van együttműködési készség, és különösen, hogy bizalmon alapuló együttműködés település és település között, miközben ez a tudásmegosztás, amiről az előbb szó volt, ez elég erős lendületet tudna ettől kapni. De nem hiszem, hogy eltitkolják, nem tudom. Tehát, hogy valahol ez a hívépítés, meg a bizalom, ez előbb még az jutott eszembe, hogy ugye a képzés, meg a választópolgároknak az edukációja. Hát azért az egyrészt baromi nagy kihívás, mert nem könnyű, másrészt meg nem is biztos, hogy ezt akarják, mert azért egyszerű úgy. Nem? Most ebben nem megyek bele, hanem meg egy kicsit visszakanyarodnék arra is, hogy mennyire érintett egy település, mennyire leszakadó, mennyire kitett. Uh-huh. És minél inkább kitett, annál inkább lesz nehéz ez a bizalmi kapcsolat kialakítása, mert hát azért egy csomó helyen azt látjuk, hogy ide jön ez a hülye zöld, és szétrókodja a remek projektjeinket.
Akkor ami erre... számunkra életmentő lesz, mert a gazdasági jövőnk és fejlődésünk.
Igen. Igen. És igen. Tehát, hogy valószínű itt is össze kell kapaszkodni olyan ellenérdekelt feleknek, akik nagyon messze vannak egymástól.
Szóval említsük még meg, hogy Gáborék ezt bátran felvállalták ezt az utat, hiszen említetted, hogy az egyesületetekből most már képviselők is kinőttek, akik a helyi önkormányzatban tevékenykednek. Ez valahogy azért ebbe az irányba mutat, nem? Hogy ez egy szerves fejlődés egy helyi közösségből. Tibor, még...
Bocsánat, csak annyit még, hogy igen, tehát ezt a bevezetőmben is mondtam, hogy van egy csomó, vagy az első kérdésedre adott válaszban, hogy van egy csomó helyi jó példa, és akkor ezen a skálán elmozdulunk, és akkor utána, hát ha már érvi tóról beszéltünk, tényleg a tavak, hát ez egy kicsit bulváros, de erről mindenki tud, nem?
Fertőtó, hát azért mert Balaton,
Velencei tó, Tatai Öreg tó, és akkor meg hirtelen ott vagyunk ezen a skálán, ahol indult.
Igen, észrevehető volt talán, hogy a vizet vettük így, egy vörös fonák. Tibor, nagyon röviden létszeres, meg kifutunk
az időből. Ezzel nem csak így gondoltuk, mert tényleg olyan szépen eljutottunk ide a társadalmi egyeztetések és a társadalmi kommunikációnak a szintjére. Én azt gondolom, hogy Gáborék történetét tényleg érdemes lenne majd, lehet, hogy még nem tartott, de pár év múlva ott tart, hogy tényleg komoly analízis alá lehetne vetni, hogy
esettanulmányként,
mert nekem ugye másik ellenpéldaként, ahol mindenféle jó szándék megvolt, és mégis valami zötyögbe megy, az ugye nem is távoli példa innen Pécstől a Gyűrűfűnek a története, gondolom, hogy többen ismerik Gyűrűfű, ami egy önszerveződő kezdeményezés volt a 90-es évek elején. Ugye az első biodiverzitás napunk ráadásul még ott is zajlott le. Nagyon jó kapcsolatunk is volt. És azt kell mondjam, hogy öt helyben mindenki úgymond jól kezeli a saját területét. Tehát kimegy az ember ott ebben a dél-zselici tájba, és jól érzi magát. De a közösség mégis esik szét. És valahogy ott van benne az, hogy hiába megtaláltuk magunkat ott helyben, és mi magunknak, mint egy család vagy egy vállalkozó, jól el vagyunk, de nem tudjuk ezt közösség szintjén működtetni, és nincs meg a koherencia ott a 8-9-10 család között, akkor ez csak időkérdése lesz, és az emberek fogják a jó működést ott hagyni. Mert valami miatt nem fognak boldogulni. Tehát ennek ugye már most látnak, nem akarok rosszat kívánni nekik, Isten ments, mert minél tovább megvannak, annál jobb, de már most látszódnak a jelei, hogy mozognak el onnan az emberek, családok, akik 97-ben oda települtek, már nincsenek ott. Szóval jó példának szerintem most egyelőre a Gáborékét vegyük, alapul, és azt érdemes diagnózis alá tenni, de mondom, hogy nagyon sok helyen el lehet bukni ebben a dologban, ez most nem figyelmeztetés volt számotokra, igazából csak bíztatni szeretnék, hogy csak így tovább.
Ugye a fenntartható regionális fejlődésben épp ezért hangsúlyozok, most így Gyűrűfűre reflektálva, hogy térségekben kell gondolkodni. Tehát ott, ahol szinguláris egyedi példák vannak, majdnem azt mondom, kicsit ilyen skanzen jelleggel, ott mindig nehézé válik a telep, keresni kell a térségi kötődéseket. Nagyon sok ilyen előadást hallhattunk mi is itt a konferencián, és engedjék meg, hogy én ehhez kapcsolódva köszönjem meg, hogy itt lehettünk. Lenne egy olyan javaslatom is, itt fel is írtam, hogy ha tényleg ez egy jó példája annak, hogy az egyes szakmai körök, egyes társadalmi érdekeket képviselő csoportok hogy tudnak egymással beszélgetni, akkor majd lehet, hogy kezdeményezek egy roadshow-t, és akkor járjuk a falvakat ilyen panelekkel, beszélgessünk, vigyük ezt oda a helyiekhez, tiéd lesz az utolsó szó, Péter, de engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem, hogy ilyen kedvesen fogadtak minket, az online minket követőknek is a figyelmet, és különösen a szervezőknek, és akkor szívből neked is, Péter, és tiéd akkor a végszó.
Köszönöm. Nem feltétlenül ragaszkodom a végszóhoz, csak az jutott eszembe, hogy a szakértőknek valószínű szövetségeseket kell keresni, hogy kicsit mennyire folyam. Persze egy csomó dolog még közben eszembe jutott, de hát ezt majd
megbeszéljük
a kávé mellett, és hogyha a közönségnek van még esetleg hozzáfűzni valamit.
Ha még van időnk, én nem szervezőkre pillantok, hogy van-e még pár percünk, akkor szívesen ezt beiktatjuk, hogy esetleg valakinek még kérdése a publikumból. Tessék, igen.
Szóba került a társadalom, és az emberekbe vonási különböző érdekcsoportok, de nekem az is tapasztalatom, hogy az átlag ember az valami cefet depresszíven áll a környezetvédelem kérdésére. Tehát nagyon sokan úgy vannak vele, hogy ez a klímaváltozás, környezetpusztulás, ez egy számukra már ilyen megtörtént dolog, akkor meg már miért menjünk le csapati BMW-vel a Siófokra, ahelyett, hogy mondjuk. És például Szegeden pont egy hasonló eset van, ugye, mint ami volt ez a pataknak az esete, hogy belefolyik az esővíz, a trágya, a nehézfém szennyezés, minden megvan. Azt még le is tagadja az önkormányzat, hogy a melyik irány kertészet, melyik galvanizáló üzemet tehet róla, mert akkor ugye azokon kéne behajtani, ami a helyreállítást, ami nem működik, inkább le van tagadva, és akkor az úgy fizeti. De az is úgy működik, hogy fogják és pár kilométer odébb berakják ugyanazt az ajtát, gyakorlatilag csederből vederbe kategória. De a helyi lakosságot ez semmilyen szinten nem érdekli. Tehát agyőről átjönnek a probléma miatt, mit tudom én, domaszékről, aminek ugye nincs is tiszapartja, tehát ők semmilyen szinten nem érdekeltek benne. De a helyi környéken lakó szegedi lakosság azért teljes sírű csönd és hullaszak, hogyha akármilyen társadalmasítás, vagy fórum volt, vagy bármi akciót.
Igen, ki szeretne válaszolni?
Gyűjtsük össze.
Gyűjtsük össze a kérdéseket.
Szeretném nagyon megköszönni ezeket az előadásokat. Igazán nagyon, nagyon érdekesek voltak, és nagyon drámaiak tulajdonképpen. És én csak két dologra szeretném fölhívni a figyelmet, és főleg Madocsa példáján, hogy egyrészt ez a példa azt mutatja, hogy milyen fontos a helyi társadalom ereje, amire a Péter kérdése is ráirányult. Másrészt arra az egész történet azt mutatja, hogy milyen fontos a környező nagy társadalomnak az erőtlenség ebben a kérdésben. Tehát azt hiszem, hogy a kulcsmondat az Péter mondata volt, mikor azt mondta, hogy helyben az identitás részévé kell tenni a természeti erőforrásokat, mint értéket. De addig, amíg a társadalom identitására ez nem tud válni, addig van ez a helyzet, hogy cseberből vederbe, és hogy néha szélmalomharcnak tűnik ez a történet, de azért nem szélmalomharc, és köszönjük szépen, hogy a további elszánást is, hogy tovább viszi.
Köszönöm. És még egy nagyon rövid észrevétel. Hány szereplős ez a történet, ahogy így érzékeltem ezt az előadásokból? Szakma, helyi társadalom, helyi politika. A helyi társadalom van úgy, ahogy van, helyi politika van, hiszen az önkormányzatok működnek, és a szakma, az hol van ebben az egész rendszerben? Tehát akkor, amikor én egy kis településén élek is, de lehet nagyvárosban is, teljesen minden. Ezek a szakmai szempontok a mindennapokban valahogy nem jutnak el üzenetként. Én azt gondolom, hogy és lehet, persze ahhoz kell egy ilyen haváriás esemény, hogy a helyi társadalom megmozduljon, és csináljon valamit, és tényleg legyen ennek esetleg valami eredménye. Tehát még az is mozgósítható valamilyen úton. De valahogy ezek a szakmai üzenetek, én ott vagyok a Kelet-Mecsek tájvédelmi körzet. De én szakemberektől még soha nem hallottam se előadást, tehát nem jönnek hozzám hát impulzusok, üzenetek, hogy azt az erőforrást, ahol mi élünk, azt hogyan lehet megóvni, megvédeni, hasznosítani a dolgot esetben. Tehát ebből a három szereplőből én úgy érzékelem, hogy az egyik leggyengébb láncszem a szakmai képviselet. Hogy ezt milyen módon lehetne közelíteni a helyi politikához, az emberekhez, a lakossághoz. Fogalmam sincs, de kíváncsi lennék.
Engedjétek meg, hogy én reagáljak először, utána körbe mennénk. Ez az, amit mondtam itt közben, hogy az írástudók felelőssége, én ezt nagyon súlyosan érzem. Ebben ugye benne van a kommunikáció kérdése is, de talán mondhatok egy pozitív példát is, ugye a Magyar Biodiverzitás Kutató Társaság esetében, aki évről évre megteszi azt több helyszínen, hogy az elefántcsontba visszavonuló kutatókat kiviszi terepre, és a helyi közösségeket bevonja a helyi kutatómunkákba, vissza és pörgetve az eredményeket. Ez kimondottan egy jó példa, de teljesen igaz, hogy ebben óriási a még az igény is akár, és itt viszont lehet, hogy pozitívként lehetne azt megélni, hogy teremtsük meg az igényt. Tehát számos olyan sikeres üzleti példa is van vállalkozók világában, ahol még valamire nem volt igény, de felkeltették, és azóta ezek működő rendszerek. Tehát régen se volt okostelefon, de ma már ugye erre van egy igény. Tehát, hogyha ezt így szabad a pozitívba vinnem, én erre válaszolnék, és akkor szívesen továbbadnám ki szeretne a kérdések közül válaszolni.
Igen, nagyon röviden, csak köszönöm szépen, hogy ugye egy szereplő nem lett nevesítve szerintem, tehát nagyon sok szereplő igazából nem lett nevesítve, de ez nem az ön felsorolásának a hiánya. Ugye a szakmában ugye beleérthetjük a hatóságot, egy csomó olyan tevékenységet ugye nem lehet megvalósítani környezeti hatástanulmány nélkül, Natura 2000 hatásvizsgálat nélkül, tehát hogy tulajdonképpen a szakmának nagyon sok oldala van, tehát ugye és most nem rólunk kutatókról vagy tervezőkről szeretném elhárítani a felelősséget, főleg úgy nem, hogy mi ráadásul pont civilben is dolgozunk épp eleget, azt hiszem, így vagy úgy. Magyarán úgy, hogy nem, szóval azt szeretném csak mondani, hogy előleg van egy kitalált kontroll, tehát hogy nem kellene felhívni a jogszabályok, hogy van ilyen jogszabály is az önkormányzat figyelmét, mert magától kéne tudnia szerintem. Tehát ott egy diplomás ember ül, aki a jogorvoslati részét vagy viszi a dolognak, de bármi van, ott azt a különböző hatóságok, a környezetvédelmi hatóságok meg kell vizsgáltatni, én szerintem. És a másik meg az, hogy nem egy elszigetelt, a társadalom nem egy elszigetelt elefánt csontoromban ül, hanem ugye szokták ezt a hülyeséget, bocsánat mondani, elcsépelt szófordulatot, hogy Google a jó barátunk. Tehát, hogy nem 30 évvel ezelőtt vagyunk, hanem 2021-ben. Egyébként ettől függetlenül önnek igaza van, hogy kell kommunikálni, ki a maga módján megragadja erre a lehetőséget. Annyit hagyd mondjak még, hogy például Szentendrén élek, és négy tanösvényt csináltunk tök ingyen. Tehát az például a természeti táji erőforrásokról szól, kezdve a bányászati emlékektől, kezdve a halakon át, a madarakon és az égelfáig bezárólag. Csak azért mondom, hogy ez, és most is itt ülünk egyébként, de nem tudtam válaszolni valamennyire.
Még lehet nekem egy példám. Csak azért, mert tényleg, mint így a szakmában én is megszólítva érzem magamat, amit Igor mondott, hogy az ökológus és a hatóság, mind a kettő ugye a szakmát jelent, tényleg élesen ketté választható, de én azért továbbra is ragaszkodnék az önkormányzatok felelősségéhez, már Gábor egy kicsit más perspektívát vetett föl, de hogy amíg ott nincsen egy attitűdváltás, akármi miatt, akkor nagyon nehéz lesz. Tehát én nekem konkrétan volt olyan esetem, és csak azért szeretném elmondani, mert nagyon ide passzol, ez egy Szabolcs megyei falu, most hadd nem mondjak, mert azonosítható lenne, egy autóútépítésről volt szó, és én direkt azért mentem, hívtam föl a polgármestert, hogy jelezzem neki, szakértőként fogok részt venni a munkában, látom, hogy van helyi védelem alá helyezve területük, egy kiterjedt méretű legelő egyébként, szeretném jelezni, hogy meg fogok jelenni, szeretnék konzultálni valakivel arról, hogy milyen használatban van, stb. A polgármesterrel beszéltem, és a polgármesternek a válasza az volt, hogy ja igen, az 10 évvel ezelőtt ott a tanár úr kezdeményezésére, de meg tudjuk oldani okosban, hogy ha kell, akkor azt levesszük azt a védettséget. Tehát már az az attitűd, ahogy hozzám fordultak, mintha én nem tudom, én valami, nem is tudom, milyen státuszt képzeltek el részemről, de én itt ezen a ponton így megrekedve érzem azt, hogy bármit is tudnék mondani az önkormányzatnak, ahol ennyire más a hozzáfordulása az ismert és a saját közössége által lefektetett védett területtel szemben. Tehát itt ezt nem lehet átlépni. Tehát ahol az önkormányzatom belül ilyen torzulások vannak, ott nem nekünk van szeretünk, hanem a helyi lakosságnak.
Valóban azt a kérdést teszed fel én picit, hogy a település vezetés miért politikum? Tehát miért nem egy szakértő vezet egy települést, ugye miért nem egy akár morál, törvények, bármi más mellett elkötelezett valaki, hanem az a személy, akit úgymond egy közösség szimpatikusnak talál, hadd ne mondjam, miért. Péter, te szeretnél volna?
Igen, mondtad, hogy hatóság, Én meg rögtön arra gondoltam, hogy az állam is benne van ebben a csokorban, és hát ha már állam, akkor mondjuk milyen példát mutat? Basszus. Uh-huh. Egyébként. Kettő, és az utolsó...
Jó gazda-e az állam? Igen, teszed fel a kérdést.
Én mondjuk az érzékenyítés szót megszeretem, tehát kapitalista vagyok, úgyhogy megpróbálnak mindenhonnan. De hogy ez szerintem valószínűleg nem lehet megspórolni, hogy miközben persze mindenki azt mondja, hogy zöld, de egyébként meg a konkrét napi döntéseiben meg dehogy is. Uh-huh. Tehát ez persze innen kell induljon. És az utolsó mondatom nekem az, hogy a szakértők szövetsége lehet, szövetség keresése lehet egy válasz, keressenek szövetségest a helyi civil szervezetekben, keressenek szövetségest a helyi önkormányzatokban, meg találjanak. És ehhez meg egy roadshow, az szerintem egy tök jó út. Legyen roadshow.
Igen, Gábor.
Igazából megerősíteni szeretném azt, amit most Péter az utolsó mondatában mondott, hogy szövetségeseket kell keresni. Nem csak a szakértőknek kell keresni, hogy vajon kivel tud kommunikálni, a civil szervezetnek is kell a szakértőkkel kommunikálni.
Eláruljuk, hogy ti kerestetek
hogy mi keresünk meg nekünket, igen. Mert
rátermek.
Ugye ahhoz is kell már egyfajta úgymond kellő önkritika, vagy önismeret, hogy az ember felismerje, hogy mi az, amihez nem ért. És amit nem tudunk, azt megkérdezzük olyantól, aki tudja. De a civil szervezet, vagy hogy mondjam, a helyiek nem hagyhatók ki a történetből, mert most hiába hívnál fel Igort, hogy te nézd már a Google térképre, hogy Madocsán ilyen felszíni vízfolyás van, ami szerinted védhető, nem tudja. De hogyha mi kimegyünk és csinálunk fényképeket, hogy mi is csak itt ilyen fényképe, nem tudom, mikor annak valami, az már másképp működik. Tehát el kell kezdeni így együttműködni. De ez ugyanúgy igaz az önkormányzatokra. Az önkormányzatoknál nincs meg a szakmai tudás. Ez nagyon fontos kiemelni, hogy az önkormányzatok nagyon-nagyon leterheltek, mármint a hivatalok. Tehát az tudjuk. Nem feltétlenül van kapacitás arra, hogy még utána nézzenek ilyen-milyen szakmai dolgoknak, hogy na, ott mi az, ami vérhető. Ezért van szüksége a helyi civilekre. A helyi civil, ha nem tudja, hogy mit lehet csinálni, meg kell kérdezni a szakértőt. Egy ilyen közös együttműködésnek kell lenni, és mi még nyújtjuk a karunkat a Nemzeti Park felé, és amit mi föltárunk veletek együtt, információkat, védett dolgokat, természeti értékeket, azonnal átadjuk a Nemzeti Parknak, ők ennek örülnek. Bármi infójuk van Madocsával kapcsolatban, hívnak bennünket. Most nem a bányáról beszélek, hanem úgy általában a természetvédelmi dologról. És itt szeretnék még az úriember felvetésére reagálni, hogy amit te tegeződtettél, nem tudom, bocsánat, de fogod tegezni, amit te itt felvetettél, azt úgy hívják, hogy generációs amnézia szerintem, hogy ugye a fiatalok beleszületnek abba az állapotba, ahogy az a patak kinéz, ahogy az a terület már kinéz, vagy ahogy a klímák jelenleg üzemel, még éppen. És ahhoz, hogy megismertessük velük, hogy de hát, hogy mi volt ezelőtt, ugye ahhoz lenne nagyon fontos az edukáció. Az edukációhoz kellene a szakértők. Ugye a szakértő szavait átadjuk a helyieknek, helyi szavakkal, ahhoz kellenek a civilek. Tehát ez egy ilyen hálónak kellene, egy nagyon szoros együttműködésnek kellene.
Nézd, ebben ezt én nem tudtam volna összefoglalni, és talán záróképpen egy... Igen, igen, itt már kapjuk a kedves jelzést, de tényleg záró mondathoz jutottam. Egy helyi kis színest. Tegnap még szakítottunk időt arra, hogy egy helyi lakos meghívására megnézzük az Éger patakot, és ott egy olyan gondolatmenettel találkoztunk, hogy helyiek épp azt szeretnék, hogy ott legyen egy érintetlen patakmeder, ne betonozzuk be, ne, hogy is mondjuk, mentsük meg, revitalizáljuk azt a patakot. És ez egy, azért egy jó történet, és ugye ide illik helyileg is, mert ismét az történik, és akkor reflektálok a kedves kérdezőkre is, hogy valahol felmerül egy olyan gondolat, amit valahol talán már egy jó tanár, egy egyetem, egy jó újságíró, egy jó közösség elültetett valakinek fejében, szívében, és felismeri, hogy az ő életében, az ő tényleges környezetében ez hogy nézhet ki, és a szakértőkhöz fordul. Tehát itt akkor már létezik ez a kis dolog. Mi majd természetesen beleütközünk a politikai, meg anyagi keretekbe, de ez már utána a történet folytatása, és mi hiszünk abba, hogy ha szabad így mondom, ott van különben ezen a területen pont a Mária forrás, ez is egy ilyen szép analógia, hogy mi hiszünk abban, hogy minél erősebben bugyog ez a forrás, tehát ez a belső igény, hogy ez irányba szeretnénk menni, a helyiek kezében, szívében, gondolatvilágában, a hozzá kapcsolt szakértők tevékenységében, talán annál több és nagyobb gátokat tud majd ez elvinni az útból, és hadd legyen akkor ez egy szép kicsit ilyen talán lelki-szellemi végszó, és még egyszer a mi részünkről nagy köszönet Törék Gábornak, Kovács Tibornak, Póla Péternek, Dukai Igornak, és természetesen a helyieknek, a szervezőknek. Én Szali Barbara voltam. Nagyon szépen köszönöm.